Köszönöm szépen. Elnézést kérek még egyszer a késésért. Ugye a jövő héten lesz az utolsó előadás, tehát aki még nem hallotta múltkor, vagy nem látta a weblapon, már köszönöm, hogy kiírták. Tehát az utolsó kettő, ami még hátra van, az egyszerre lesz megtartva a jövő héten. Nem sokat fogok kihagyni belőle, csak gyorsabban mondom. No. A mai előadás címe Einstein legnagyobb tévedéséről szól. Ugye a mellékelt táblán Einstein látható, amint eltűnik, vagy amint elköveti élete második legnagyobb tévedését, és beugrik egy fekete lyukba. A legnagyobb tévedését azt saját maga bevallása szerint akkor követte el, amikor bevezette az úgynevezett kozmológiai állandót. Nagy embereknek a tévedései és tanulságosak, hát még hogyha kiderül, hogy igazuk volt a tévedésükben is. Természetesen nem úgy, ahogy akkor gondolták, de ennek az állandónak a története az furcsa és érdekes, és még nem ért véget, most erről fogok beszélni, meg persze arról, hogy miközelnek a részecskékhez, hiszen az egész sorozat a részecskékről szól. Ilyen értelemben ezt a múltkori előadással egybetessék érteni, ugye ott a Higgs mezőről volt szó, és annak a részecske fizikai szerepéről, valamint arról, hogy milyen fontos szerepet játszott a kozmológiában az univerzum történetének első töredék másodpercében, 10-30-valahányadikon másodpercnél, milyen fontos volt ennek a Higgs mezőnek a szerepe, és hogy okozta az olyan inflációs felfúvódási szakaszát az univerzumnak. Most ugyanerről a fizikai, matematikai jellegű problémáról lesz szó, de másfajta kontextusban, aztán majd megpróbáljuk összeboronálni a kettőt, és kiderül, hogy lesz-e belőle valami értelmes dolog. Miért tévedett Einstein? Hát ugye, mint mindenki, ő is korának embere volt, és egy adott világképben nőtt föl. Még a legelején meséltem arról, meg itt többször volt szó, hogy a modern természettudomány születése lényegében két irányból történt, az egyik a csillagászat, másik pedig a mechanika, tehát a fizikának a mechanika nevű ága irányából. Lényegében ugyanazok az emberek dolgoztak rajta, a Galilei, Newton és a követőik. Viszont ez a két ága a tudománynak, ez nagyon egymásnak ellentmondó eredményhez jutott, de ez a kortársakat, akik éppen örültek az új eredményeknek, nem zavarta. Ugye azelőtt az volt a csillagászati világkép, hogy a világ véges, a Föld körül keringenek az objektumok, aztán valahol egyszer csak ott van a határa az univerzumnak, és slussz. Kopernikus kicserélte a rendszer közepén álló Földet a napra, de az még mindig egy ilyen véges, egy nagy gömbbe bezárt rendszer volt, azon belül keringtek az égitestek, kívül volt a csillagok szférája, aztán nincs tovább. Amikor Giordano Bruno kitalálta a végterent, az nem tudományos és nem matematikai tapasztalatból származott, hanem, hogy mondjam, filozófiai, pszichológiai, esztétikai alapon történt, miért legyen valahol közepe a világnak, miért legyen vége, ha oda megyünk, akkor kinézzünk, mi van azon túl, ez olyan snasz dolog. Hát legegyszerűbb azt mondani, hogy a világnak nincs közepe. Azaz nincs vége se, csak úgy bírjuk elképzelni, tehát végtelen. Meg is égették érte 1600-ban. Na most, ez a világkép viszont, amelyet ő kitalált, ez szolgált a későbbi csillagászati világképnek az alapjául, amit mondott, hogy a csillagok azok ugyanolyan napok, mint a mi napunk, csak messze vannak, kis pöttyök, amikkel egyenletesen be van népesítve a világ. Hát ő tovább ment ebbe a kozmikus demokráciába, azt is mondta, hogy minden csillag körül vannak bolygók, és mindegyiken vannak lények, akik körülnéznek, és ugyanolyan világot látnak maguk körül, mint mi. Valahol csak. Hello. Tehát körülöttök ott a világ a sok-sok csillaggal és rajta mindenféle lényekkel. Ezt ma már nem hiszük pontosan így, hogy mindenhol ott vannak a kis zöld lények, de azt, hogy nagyjából egyforma világegyetem mindenhol, azt jelenleg is tartjuk, ez a jelenlegi kozmológiának is az egyik alapvető állítása. Mégpedig most már nem csak egy ilyen esztétikai vagy matematikai egyszerűsítési szempontból, ez kísérletileg jól igazolt tény. Ugye az, amiért a másfél évvel ezelőtt kiadták a Nobel-díjat, kozmikus háttérsugárzásnak a vizsgálata, az két részből állt. Az egyik az, hogy kimérték, hogy valóban egy plangörbe, másrészt, hogy nagy pontossággal egyforma hőmérséklet jellemzi a világot, akármerre nézünk benne. és van hozzá egy pici kis fluktuáció. Ha az jött volna neki, hogy tökéletesen egyforma, akkor az ember azt mondaná, itt valami misztikus dolog dolgozik, ez valami ideális gömb, aminek mindenhol egyforma a sugara meg egyebek, de nem az jött ki. A Föld sem ideális gömb, nagyjából adott, hogy mekkora sugara, de vannak rajta rücskök. Honnan tudja ezt az, hogy mire jó ez az embernek? Az, hogy ha ilyen típusú adataink vannak, hogy 10-valahány ezer kilométer az átmérője, és vannak rajta néhány kilométeres rücskök, ez azt jelenti, hogy ezt meg lehet magyarázni tudományosan. Ki lehet magyarázni a bolygókövetkezési modellekkel, hogy miért ez gömbölyű, miért nem lesz tökéletesen gömbölyű, miért nem 20-szor akkorák a hegyek, és miért nem 20-ad akkorák. Megkereshetjük a mechanizmusát, az egésznek a keretkezését, azokat a fizikai folyamatokat, amik ide vezettek. Ez nem titokzatos dolog, nem az Istenek által szeretett, szép, csodálatos gömb, vagy véletlen, hanem egy fizikai folyamat eredménye. Ugyanígy mióta tudjuk, hogy a kozmikus háttérsugárzás az nagy pontossággal, 4/10 pontossággal egyformán érkezik minden irányból, tehát tényleg a világ minden irányban egyforma, de nem teljesen pontosan, hanem az 5/10-esben már vannak fluktuációk, azóta azt mondhatjuk, hogy mi most nem a misztikumot vagy az étert tanulmányozzuk, hanem egy konkrét anyagi rendszert, amit valamikor 13 milliárd évvel ezelőtt itt a fortyúk anyag hozott létre, és ennek a maradványát látjuk most, meg tudjuk magyarázni, hogy miért, vagy megpróbáljuk legalábbis megmagyarázni, miért ennyire sima, és miért nem tízszer ilyen sima, és miért nem tized ennyire sima. Tehát mekkorák ezek a kis különbségek. Hát lehet érteni egy ilyen rendszert. Amit Bruno annak idején berakott inputként, esztétikai inputként, és amit Einsteinék annak idején a világot leíró differencia egyenletekbe szintén betettek egyszerűsítésként, hogy egyáltalán meg lehessen oldani az egyenleteket, az most már egyszerűen kísérleti tapasztalati tény, és ilyen értelme a természettudománynak a tárgya. De azt mondja, a világ mindenfele egyforma, az jól működött. Amikor Bruno meghalt, akkor működött Galilei, amikor Galilei meghalt, akkor született Newton, és Newtont már nem vonták le a tanainak, nem kényszerítették a tanainak a visszavonására, hanem őt már mellé temették el, tehát őt már elfogadták, és a modern természettudomány diadalt ült. Newtonnak sikerült megmagyarázni a naprendszert. Mit csinált? Ő egyrészt kidolgozta az ehhez szükséges matekot, tehát a differenciál és integrál számítást, amivel a változó sebességű mozgásokat le lehetett írni, kidolgozta a megfelelő fizikai törvényeket, M-szer H, stb., valamint megmondta, hogy mit kell az egyenlet jobb oldalára írni, mi is az az erő, ami a légitesteket mozgatja, tehát az általános gravitációnak a törvényeit is felírta. Ezt a hármat egybe rakva tudta megmagyarázni a naprendszerbeli mozgásokat. Ugyanekkor, amikor ő ezt tette, ekkor lassan diadalt ült a Bruno-féle világkép. Rájöttek, hogy a naprendszer az csak egy. Nap csak egy a csillagok között, a naprendszer csak egy az ilyen rendszerek között, és a világ ha vagy végtelen, vagy nem, de jó nagy, és teli van pöttyözve álló csillagokkal. Nyilván mindenki azt gondolta, akkor már végtelen, mert egyre nehezebben volt elképzelhető, jó messze a nagy fal, ahol vége van a világnak. Ugyanekkor ez a két kép, ami kialakult, ez egymással matematikai ellentmondásban van. Egy valakit zavart, ez magát Newtont. Newton le is írta a barátjának a levelébe, hogy hogy van ez, hogy én kitaláltam ezt az általános gravitációt, és a gravitációnak az lenne a dolga, hogy összehúzza az anyagokat egy csomóba. Miért van az, hogy az anyagok lebegnek szanaszét az űrben, nagyjából egyenletes távolságra egymástól, és nem húzottak össze már régóta egyetlen csomóba? Ha a világ végtelen ideig létezik, és végtelen nagy, akkor az lenne a természetes állapot, hogy minden összegyűjt egy nagy kupacba. Nem ez, hogy szanaszét vannak a kisebb anyagdarabkák. A kortársakat ez nem zavarta. Két okból. Egyrészt el voltak foglalva azzal, hogy a kisebb rendszernek, a naprendszernek a mechanikáját kidolgozzák, és a részletszámításokat elvégezik, hogy a sok bolygó meg hold meg egyéb égitestet, hogy zavarja egymást, és hogy lehet még minél pontosabban kiszámítani, mit csinálnak. Másrészt azt mondták, hogy hát a csoda tudja, hogy ez a frissen megszületett mechanika, ez a gravitációs törvény, ez nagy távolságokra hogy alkalmazható. Lehetséges-e fölírni olyasmit, hogy a két rettentően messze levő csillag között ható gravitációs erő? Hát odáig nem is érvényes. Hát Newton mit vizsgált, az almát meg a holdat? Miért gondoljuk, hogy olyan rettentően nagy távolságban ugyanazok a képletek érvényesek? Akkor még nem biztos annyira vakon a matematikában, mint most. Hát mindenkinek megtanítják az iskolában, hogy a gravitáció 1/R négyzetes, és nagyon kevesen kérdezik meg, hogy mik ennek a kísérleti korlátai. Megmérte-e valaki két 1 mikron távolságra levő 1 tonnás test között ható gravitációs erőt? Nem mérték meg. És megmérte valaki két 20 fényév távolságra levő 1 grammos test között ható gravitációs erőt? Azt sem mérték meg, egyszerűen túl van a kísérleti lehetőségünkön. Extrapolálunk, számolgatunk, de közvetlen mérések nincsenek. Most, amikor a részecske fizikusok eljutottak odáig, hogy a gravitációnak és egyéb kölcsönhatásoknak az egyesítésén dolgoznak, akkor merült fel az, hogy hát meg kéne már nézni kicsibe is, hogy kis távolságokon, milliméteres vagy annál kisebb távolságokon milyen a gravitáció. Néhány éve kezdtek ilyen méréseket végezni. Több száz évig ez egyszerűen senkinek eszében nem jutott, hogy nagy testek közelről hogy hatnak. Hát persze Newton leírta, be kell írni a képletekbe, R-helyébe az 1 millimétert, vagy a 10 millimétert. Nem biztos, hogy úgy van. Szóval annak idején, amikor Newton ezt kitalálta, akkor még frissen legyártott képletekben, meg egyáltalán a matematikai módszerben nem bíztak annyira az emberek. Hát miért pont ebben, miért nem inkább a varázslásba? Newton maga is alkimista volt egyebek között, szóval még akkor még így keveredtek a dolgok. Tehát azt mondták, hogy nem kell alkalmazni a newtoni fizikai törvényeket nagy távolságokra. Ja, már többször emlegettem ezt a példás történetet, hogy a 1840-es években egy filozófus közölte, hogy asztrofizika nevű tudományág definíció szerint nem létezhet, mert nem lehet oda menni a csillagokhoz, hogy megvizsgáljuk őket fizikai műszerekkel. És az a furcsa, hogy akkor már létezett a színképelemzés, csak ők nem tudtak róla, a filozófusok lassan szoktak reagálni, és mire. Tehát akkor már elkezdhették azokat a vizsgálatokat, hogy miből is van a nap, tehát a színképanaliban megállapítani, hogy mi történik ott a messzeségben, és ugyanúgy aztán később a távoli csillagokra. Tehát egy idő után rájöttek az emberek, hogy de igen, olyan nagy távolságokra is alkalmazandó a fizika. Mert hát mit csináljunk helyette? Próbáljuk meg természetesen azokat a törvényeket, amiket itt a Földön megismertünk, azokat alkalmazzuk a nagy távolságokra, galaktikus, tehát csillagközi távolságokra is. Hogyha valami furcsa jön ki, akkor majd esetleg módosítunk. Megpróbálták kiszámolgatni, és hát a 19. században kezdtek kijönni a furcsa dolgok. Az egyik, az olyan Olbers paradoxon volt, arról biztos sokan hallottak, hogyha a világ tényleg végtelen és teli van egyenletesen bepöttyözve csillagokkal, akkor abból könnyű kiszámolni, hogy éjszaka nem lehet sötét. Akármerre nézünk, mindenhol csillagot kéne látni. Ez olyan, mintha egy végtelen nagy erdőben sétálgatnánk, és akármerre nézünk, a látósugaruk mindenhol beleütközik egy fába. Egyenletes barna falat látnánk, és nem tudnánk megkülönböztetni, ideig fa, onnan medve. Tehát sehol sem látnánk ki. Mikor látnánk ki? Hogyha valamilyen szabályos sorokba ültetnék az erdőt, akkor sorok mentén végiglátunk, de már kicsit más szögben nézve, akkor már megint csak a sok-sok fát látnánk. Ez viszont ellentmond annak, hogy mi nem vagyunk a világ közepén, mert hogyha mi éppen olyan hely vagyunk, hogy akár merről nézve kilátunk, akkor biztos ilyen sugarasan vagy körkörösen körén kiültették a világot, ha kicsit odén menve, szomszéd galaxisból körülnézve viszont mindenhonnan egyenletesen látnak a csillagot. Sokan próbáltak mindenféle módon kimagyarázgatni az Olbers paradoxon, de nem sikerült. Végül is az ősrobbanásnak a elmélete oldotta meg. Több okból is. Egyrészt ennek a számításnak során kihasználják az euklideszi geometriát, hogy a táguló fény az 1/R négyzettel lesz gyengébb, és ez az euklideszi gömbi geometriából következik. A Einsteini görbült világokban ez nem igaz. Másrészt, ami sokkal fontosabb, hogy a világ véges ideje létezik, hiszen a nagyumma az véges idő alatt volt. Nagyon nagy távolságokból egyszerűen még nem ért ide a fény. Tehát bizonyos távolságig látjuk a fákat, azon túl meg nem érdekes, hogy mi van, mert úgyse látjuk, mert még nem ért ide a fény, mert amikor az a fény elindult, megtette a megfelelő utat a megfelelő sebességgel, hogyha messzebbre akarunk nézni, akkor még egyszer nem volt világ. Tehát az, hogy a nagy bumma az egy véges idővel ezelőtt volt, az megoldott ezt a paradoxon. A 19. században természetesen nem jutottak el idáig, tehát a nagy bummot valamikor a 20-as években kezdték komolyan venni. A másik ilyen jellegű paradoxon az közvetlenül kapcsolódik a newtoni gravitáció elmélethez. Megpróbálták kiokoskodni, hogy miért is van az, amit ugye Newton is mondott, miért nem bozották össze egymást már a testek. Matematikailag ez úgy fogalmazódott meg, hogy tegyük tele a világot mondjuk egyenletesen elosztott anyaggal, és nézzük meg, hogy milyen a gravitációs egyensúlya. Kiderült, hogy nincs egyensúlya. Ilyen eset nincs. Anyag nyugszik szépen az űrben, egymás kölcsönös vonzása, vagy esetleg taszítása hatására, és nem mozog. Ilyen nincs. Newton egyenletből nem ez jön ki. Matematikailag nem lehet megtalálni a megoldást. Másképp is meg lehet fogalmazni. Világ teli van anyaggal, mindenhol egyenletesen, merre mutat itt a gravitációs erő? Hát valamerre csak kell mutatni, de hát miért pont erre? Mi tünteti ki az egyik irányt a másik irányhoz képest, hiszen körülöttünk minden minden irány egyenértékű, és minden pont egyforma, miért mutasson pont erre, és miért nem 30 fokkal odébb a gravitációs vektor. Olyan megoldás viszont, hogy null vektor legyen, vagy nincs gravitáció, az pedig nem jön ki az egyenletekből, hogyha egyszerűen nem nulla sűrűségű anyaggal van teli a világ, és hát én itt legalábbis magam körül látok nem nulla sűrűségű anyagdarabokat, tehát összességében nem nulla sűrűség. Na, ez egy olyan paradoxon volt, amit megpróbáltak már az 1840-es években feloldani. A trükk az azóta is nagyon jól működik. Módosítsuk a fizikai törvényeket úgy, hogy ne lehessen kimérni a laboratóriumba. Mert akkor nem fognak megcáfolni. Viszont olyan helyen legyen jelentős az általunk kitalált effektus, ahova meg nem tudunk elmenni mérni. Akkor szintén nem tudnak megcáfolni. Mert azt találták ki, hogy létezik az általános gravitációs vonzóerőn kívül egy taszító erő, ami a távolsággal nő. A gravitáció ugye egyre gyengébb, minél messzebbre nézünk. Ez a taszító erő viszont nőne. Kis távolságokon olyan rettenetesen gyenge, hogy nem lehet kimérni a laboratóriumi műszerekkel. Kozmikus távolságokra, 100 fényévekre vagy 100 millió fényévekre viszont nagy. Akkor rögtön már ki lehet okoskodni, akkor a gyengülő gravitáció és az erősödött taszító erő között valahol kell lenni egy egyensúlyi pontnak. Ahol éppen a általános taszítás és a galaxisok kölcsönös vonzása éppen kiegyenlíti egymást. Ezt a modellt felvetették az 1840-es években, matematikára többféleképpen megfogalmazták, és rögtön meg is cáfolták, mert rájöttek, hogy ez instabil helyzethez vezetne. Tessék elképzelni, hogy ha olyan távolságban van egymástól két objektum, hogy a kölcsönös vonzó meg taszító erejük éppen kiegyenlíti egymást, és véletlenül az egyik egy picit közelebb kerül a másikhoz. Például azért, mert ott sétálgatok rajta, és dobbantok egyet, és a Föld egy picit elmozdul errefele, akkor közelebb kerül a másikhoz, és a kettő között már a gravitációs vonzó erő erősebb lesz, míg a taszító erő az gyengébb, mert az a távolsággal nő. Akkor a vonzó erő győzni fog, még jobban közelebb hozzá. Akkor még erősebb lesz a vonzó erő, rendszer összelobban. Ha meg úgy dobbantottunk egyet, hogy egy pillanatra kicsit távolodtak egymástól a testek, akkor már a gravitáció gyengült, a taszító erő erősödik, és akkor szétrepülnek. Erre rájöttek már az 1840-es években. Einstein erről nem tudott, mert addig lesz az elméletet, rég elfelejtették. Einstein bonyolult matematikai köntösben ugyanezt találta ki később még egyszer, és aztán szégyelte is magát, amikor megmutatták neki, hogy bocsánat, ez erről egyszer már szó volt, sokkal primitívebb matematikai formában, de ugyanez a fizikai hülyeség volt a modellben. No, mi történt akkor? Tehát addigra már mindenki elfogadta ezt a Giordano Brunótól származó képet, hogy a világ egyenletesen telé van pöttyözve csillagokkal. Ahogy a távcsövek fejlődtek a Newtont követő évszázadokban, egyre messzebbre néztek, és egyre inkább ezt látták, hogy nagyjából teli van a világ nagyjából egyenletesen álló csillagokkal. A csillagok mozgást égeznek, némelyiknek már ki tudták mutatni a mozgását, de ahhoz képest pici, tehát nem voltak jellegzetes nagy örvénylések, kavargások. Lényegében álló csillagok voltak helyi kis mocorgásokkal. Egy idő után rájöttek arra, hogy ha messzebbre nézünk, akkor már nem látunk csillagot. Egy ideig úgy tűnt, hogy visszatértünk a Kopernikusz előtti korszakba, vagy a Bruno előtti korszakba, mi vagyunk a világ közepe, körülöttünk elrendeződik egy nagy csomag csillag, aztán azon túl nincs semmi. Mert később rájöttek, hogy ennek mi nem a közepén vagyunk, tehát hogy felfedezték a tejútrendszert. És aztán már a 19. század, 20. század fordulója környékén kezdtek még messzebbre nézni, és akkor kezdtek azon töprengeni, hogy amiket látnak a csillagászati, akkor már voltak fotolemezeken azok a kis foltok, azok vajon mik lehetnek, közeli kis objektumok, vagy távoli nagy objektumok. Ködök, ugye így írták, és a Messier katalógusban mindenféle objektum össze van keverve, ami kicsi és homályos, és nagyon szép az égen, hát azt ott mind beleírták, és... azok között vannak galaxisok, meg közelebbi objektumok is. Akkor még nem tudták, mi kellett ehhez, hogy ezt el lehessen dönteni. Még nagyon, még erősebb távcsövek, amik fel tudták már bontani egy ilyen objektumnak a részleteit, és rá lehetett jönni, hogy például a magának, az Androméda ködben különálló csillagokat el lehet különíteni, tehát az nem egy közeli gázfelhő, hanem egy távoli, sok csillagból álló objektum. Ekkor hirtelen megnőtt a világ sokszorosára. Addig ugye odáig láttunk lényegében, ami tejútrendszerek határaik, akkor messzebbre látunk, és kiderült, hogy nagyon sok galaxis van szanaszét. Ma körülbelül úgy néz ki a dolog, amit belátunk, abban a tartományban körülbelül 100 milliárdnyi galaxis van. Egy galaxis maga is körülbelül 100 milliárd csillagból áll, tehát nagyságrendileg ennek a négyzetének megfelelő számú csillag észlelhető az égen, persze hát nem lehet őket mind külön szabad szemmel látni. Módosult tehát ez a kép csak annyiban, hogy szintén egyenletesen be van pöttyözve a világ, de nem álló csillagokkal, hanem álló galaxisokkal. És továbbra is felmerül a kérdés, hogy akkor vajon miért nem húzza őket össze a gravitációs vonzóerő. Az egyik megoldás a világra vonatkozó mindenféle spekulációkat, a másik pedig a gravitációra. Amit az előbb mondtam, hogy a gravitációs erőt egy ilyen taszító erővel módosítják. A taszító erővel módosítják a gravitációt, ez azt jelenti, hogy beleavatkozunk a fizikai törvények irányából ebbe az ellentmondásba, és megpróbáljuk kimagyarázni. Hát Einstein egészen más okból kezdett foglalkozni a gravitációval, a relativitás elméletnek az általánosításával, a gyorsulás és a gravitációs hatások közötti analógiának a kihasználásával, hivatkozva a súlyos és a tehetetlen tömegnek a azonosságára, tehát fizikai alapon, és nem azért, mert valami baja volt a newtoni gravitációval. De ahogy ő felépítette a gravitáció elméletet, elvárta, hogy ez azért valahogy nagyban kicsit mást mondjon, mint Newton. Természetesen a newtoni fizika jól leírta a naprendszert. Tehát, hogyha kiépítünk egy új gravitáció elméletet, abból kicsibe ki kell jönni annak, amit korábban is tapasztaltunk, hiszen a newtoni fizika jól működött. Einstein még az elméletnek a felépítésének a korszakában már akkor elkezdett konzultálni csillagászokkal, például Schwarzschilddal, arról, hogy vajon lesznek-e az ő elméletének, hogyha kidolgozza a részleteket, egyáltalán mérhető következményei. Ugye ma így tudjuk utólag, hogy a Merkur keringési pályának egy iciri-piciri kis korrekciója volt az egyik effektus, amit mérni kellett. A másik, hogy a nap közvetlen közelében elhaladó fény egy iciri-picirit elhajlik. Ezeket nagyon nehéz volt kimérni, mert olyan kicsi jelenségek vannak. Hát ha nagy lett volna, ordított volna, akkor már 100 évvel korábban felfedezték volna, akkor már észrevették volna, hogy a newtoni fizika rosszul írja le a világot, de hát jól írta le. Éppenséggel csak kimérhető effektusok voltak, és sokáig kell töprengeni, hogy egyáltalán mik lesznek ezek, és előzetes számításokat végeztek, hogy ha majd az elméletből kijön, akkor körülbelül mi várható, és észlelhető, vagy nem észlelhető ezek a jelenségek. Tehát picikék voltak. A naprendszerben most is kicsik ezek az általános relativisztikus effektusok, viszont ma már ismerünk olyan körülményeket az univerzumban, ahol jellegzetesek, és nagyok, és jól mérhetők, hiszen nagy tömegű kicsinytestek gyorsan mozognak egymás körül, ott olyan erős gravitációs effektusok vannak, amik sok-sok nagyságrenddel múlják felül a naprendszerben észlelhetőket, és ott akkor azok a kis különbségek, amik Newton és Einstein elméletek között vannak, azok is sokkal nagyobbak, és jobban észre lehet venni. Aztán a 97-es Nobel-díjat adták azért, hogy implicit módon felfedezték a gravitációs hullámokat. Amikor két pulzár közel kering egymáshoz, nagyon gyorsan kerülgetik egymást eléggé excentrikus pályán, akkor gravitációs hullámokat sugároznak ki, és emiatt egy kicsit módosul, nem lesz egyenletes a keringésük, kicsit lassulni fog. És ezt kimérték. Tehát tudjuk, hogy hogy változik, ki lehetett számítani, és timmel. Newton elméletéből ez nem jön ki. Itt már olyanok az effektusok, hogy néhány év méréssel meg lehetett mérni azt, hogy van némi különbség, és a kísérletek tudtak dönteni a kétféle elmélet között. Nem kellett olyan rettenetesen pici effektusokat keresni itt a naprendszerben, hiszen a természet maga produkált erősebb gravitációs tereket. A másik olyan dolog, ahol nagyon erős gravitációs terek vannak, maga a nagy bum és a környéke, az egész kozmológia nem oldható meg a Einstein elmélet nélkül. Einstein éppen erre pazírozott, amikor az elmélet már félkész volt. Azt gondolta, hogy ez az elmélet megoldja, a majd elkészülő általános relativitás elmélet, megoldja a klasszikus fizikának számos problémáját. Például az egyik az a Mach elv volt, arról akkoriban sokat vitatkoztak. A Mach arról beszélt, hogy egyáltalán miért is van a dolgoknak tehetetlensége. Múltkor pont erről volt szó, hogy miért van a testeknek tömege, de nem ilyen általános filozófiai szempontból, hanem mit mond rá a részecske fizika, hogy miféle kölcsönhatások következtében kapnak az objektumok tömeget. De akkor valaki kicsit másképp kérdezték. Az ember, például ilyen típusú kérdések voltak, miért van az, hogy a forgást észre lehet venni? Newton és Galileo óta tudjuk, hogy az egyenletes mozgást nem lehet észrevenni. Egymáshoz képest állandó sebességgel mozgó koordinátarendszerek azok egyformák. Tökéletesen egyenrangúak, nem lehet eldönteni, az egyik az abszolút nyugva, a másik meg hozzá képest mozog, ennek nincs értelme. De ha két test forog egymáshoz képest, akkor tudunk dönteni. Tessék elképzelni egy olyan univerzumot, amely üres, van benne két bolygó, így állnak és így forognak. Ha ezen állok, akkor azt látom, hogy az forog, ha azon állok, azt látom, hogy ez forog. Melyik forog, nem tudom, de ha van nálam egy vödör víz, és az egyik bolygón levő vödörnek behorpad a felszínén a víz, akkor ugye az forog, és emiatt a centrifugális egy kicsit parabolikussá torzítja a víznek a profilját. El lehet dönteni a kettő közül, melyik forog. Miért van ezt? Hát azért, mert a forgás az valahogy abszolút, miközben a haladás relatív. A két égítésten állók ugyanazt látják, egyikhez képest a másik forog, ugyanúgy, mint amikor a két egymás mellett elmenő űrhajóból azt látom, hogy én állok, a másik mozog, és a másik azt látja, hogy ő áll, és én mozgok. De a két forgótestek között viszont van abszolút különbség. Vajon miért van ez? És ma azt okoskodta ki, hogy valahol messze túl a látható objektumokban, valahol a világegyetem határán vannak hatalmas tömegek, és azok valahogy kijelölik az abszolút teret, és ahhoz képest, ehhez a koordinátorrendszerhez képesti forgás az, ami abszolút. Úgy is lehetne mondani, hogy ha a világ tényleg üres lenne, akkor egyik bolygón se horpadna be a víznek a felszíne, mert nem lenne mihez képest viszonyítani a forgást. Hát ezt nyilván nem lehet kísérletek eldönteni, mert tessék azzal kezdeni a kísérletet, hogy távolítsunk el minden tömeget a világból, kivéve azt a két gömböt, kicsit nehéz lenne megvalósítani. Szóval ez tiszta filozófiai spekuláció maradt. Mindenesetre Einstein azt gondolta, hogy jó, rendben ezen filóztak a filozófusok, viszont az ő mostani matematikailag részletesen kidolgozott általános relativitás elmélete ezzel összhangban lesz, és valami olyasmit fog kihozni, amit ma is elfogadott volna. Tehát például, hogyha azt akarja beleírni az egyenletbe, hogy üres a világ, akkor nem kap megoldást, üres világban nincs gravitáció, nincsenek gyorsulások, nincs mihez viszonyítani. És ugyanígy ez a új elmélet például ezt a problémát is megoldaná, és megoldaná ezt a régi problémát is, amit már Newton érzékelt, hogy álló csillagok, illetve a gravitációs vonzásnak az ellentmondása, ami már évszázadok óta feszült, az bizonyára az új elméletben meg fog oldódni. Ez volt Einsteinnek a várakozása, és hát nagyot koppant. Gyönyörűen szépen megcsinálta az elméletet, és egyik várakozása sem teljesült, tehát az általános relativitás elmélet nem tudja a Mach elvet, tehát nem az a helyzet, hogyha üres világot írunk be, akkor nem mond semmit, hanem akkor is mond valamit. Tehát távoli tömegek és a világot kitöltő objektumok nélkül is van megoldása az egyenleteknek. Azt este nem várta. A másik probléma viszont az volt, hogy nem jött ki a Giordano Bruno féle világkép. Ha azt gondolta, hogy az egyenleteibe behelyettesíti azt, amit a csillagászati világképtől várunk. Egyenletesen be van népesítve a világanyaggal, és akkor megmondja majd az egyenlet, hogy jó, hát akkor milyenek a gravitációs vizsgok, milyenek a távolságok, és így tovább. Kijön egy ilyen statikus világ, amit vártak. Ugyanis ez a világ, amiről akkor beszéltek, ez álló világ volt. Pontosabban egy kicsit már észrevették, hogy nem álló, hanem nem statikus, hanem stacionárius, tehát mozognak a dolgok benne, de milyen? Hát ilyen egyforma körmozgással, ahogy Madács is írta, hogy ez, mint az óramű, tehát forognak, járkálnak körbe a bolygók, járkálnak körbe a tejútrendszerekbe a csillagok, de az egész az úgy állandó fel van húzva, mint az óramű, aztán hadd járjon. És évmilliókig eljárt tengelyen, még egy kerékfogán újítni kell. Na, egy ilyen stacionárius világképet akartak kihozni az új gravitációs elméletbe, és nem jött ki. Ugyanaz a probléma merült fel benne, mint a Newtoninél, tehát továbbra sem voltak ilyen jellegű megoldásai az egyenleteknek. Na, de egy új elmélet, az szemben a sokszor kipróbált Newtonival, az alkalmas arra, hogy a szerzője még a véglegesítés előtt még egy kicsit belekotorázzon és módosítson rajta, és Einstein is azt mondta, hogy na jó, hát itt, ha az eredeti egyenleteimből nem jött ki, az egyenleteimhez beírok még valamit, és akkor majd kijön. Beleírt valamit, az a nevezetes kozmológiai állandó. Az egyenleteket módosította egy olyan taggal, amiről utólag aztán matematikailag kimutatták, hogy ugyanaz a fizikai gondolat lehet mögötte, mint a 1840-es években bevezetett általános kozmikus taszítóerő. De beírt az egyenleteibe valamit, azok annyira bonyolultak voltak, hogy nem látszott rajta, hogy többé mi az, amit beleírt. Amikor ezt tovább alakítgatták, akkor kiderült, hogy a klasszikus közelítésben pont visszaadja azt a taszítóerőt. És csodájára az így megerőszakolt egyenleteknek lett olyan megoldása, amit várt. Statikus világ, ugye én gömbszerű, ezt szokták a legtökéletesebb kozmológiai modellnek nevezni sokan. Ez a világ, ez valamilyen értelemben a földgolyónak a háromdimenziós verziója. A földgolyónak most a felszínét kell nézni, tehát a belseje, a golyónak, a gömbnek a belseje az nem számít, a felszín az érdekes. A felszín a világ. Mekkora? Ez véges. Tehát meg lehet mérni, hogy hány négyzetkilométer. Mindenhol egyforma, most tekintsük el az óceánoktól meg a hegyektől, mindenhol egyformán görbül. Nem olyan, mint a nyuszi léggömb, hogy egyik helyen homorodik, másik helyen tudorodik. Mindenhol egyenletes, kielégíti a kozmológia elvet, hogy minden pontja egyenértékű. És nincsenek rajta kitüntetett lukak, meg kezdőpontok, meg széle, nincs pereme, ahova kimegy az ember és lelógatja az űrbe a lábát, mint a régi rajzokon. És ráadásul összhangban van a fizikával. Pontosan be lehetett állítani a paramétereket, tehát kijött az egyenletekből, hogy a galaxisok egyensúlyban vannak. Hát persze, hogy egyensúlyban vannak, hiszen az egyenletbe beírt kozmikus taszító erő és gravitációs vonzás, az kiegyenlítette egymást. Nyilván mind a kettőt egészen másképp írták le. Az általános relativitásban nincs gravitációs vonzás, hanem a tér görbüléséről beszélünk. Hát akkor nincs kozmikus taszítás se, hanem ott valami másfajta görbülést kell beírni, de a jobbra görbülés meg a balra görbülés szépen kiegyenlítette egymást, és a galaxisok nyugalomban voltak ebben az igen. Nem volt stabil, de amikor ezt megírt, akkor még ezt nem tudta. Hamarosan rámutattak mások, hogy instabil. Ugyanaz a probléma van itt is, mint a klasszikusban. Ha egyik helyen egy kicsit nő a sűrűség, akkor ez elkezd növekedni a sűrűség, ahol meg ritkult, attól ritkulás fog nőni. Ugyanúgy instabil volt. Ezért mondom, Einstein nagyon szégyelte magát, amikor ezt megmondták neki, hogy tudott elkövetni egy ilyen elemi fizikai hibát. Mindenesetre nagyon örülnek neki sokan. Annyira örülnek, hogy pár éve matematikai konferencián beszéltem kozmológiáról, kiderült, hogy a matematikusok, a magyar matematikusok jelentős körében az a nézet uralkodik, hogy Einstein bebizonyította, hogy a világ véges és ilyen gömbölyű. Tehát ez az 1917-ben publikált modell, a fizika utolsó szava a világegyetem méretéről, alakjáról és úgy egyáltalán. Újabb híreket nem hallottak, úgy látszik ez volt a fizikáról. Matematika tényleg nagyon szép a dolog, fizikailag rögtön látszik, hogy nonsense, mert instabil. Ha egy pillanatra ilyen is lenne a világ, akkor egy pillanattal később már felborulna ez a rendszer. Na hát akkor jött a következő probléma, ami aztán elvezetett ehhez, amiről most itt beszélni szeretnénk. Az eredeti egyenleteknek tehát nem volt statikus megoldása. A módosított egyenleteknek volt statikus megoldása, de az instabil. Közben Friedman megoldotta Einsteinnek az eredeti egyenleteit kozmológia állandó nélkül, és kijöttek azok a bizonyos görbék, amiket itt sokszor rajzolgattam, a táguló világnak a görbéi. Tehát a nem módosított egyenleteknek vannak időben változó megoldásai. Szokták mondani, hogy Einstein a világnak a nyugodtabbik végén élt, Friedman meg valahol Leningrádban, meg egyebek halamúgy, hogy zajlott az élet, hát ő el sem bírta képzelni a állandó világot, és ott nem voltak ilyen gátlások, hogy az ember belérje, és az önkéz egyenletek, hogy a világegyetem változik, hát naná. Szóval kijöttek ezek a megoldások, Friedman elküldte Einsteinnek, Einstein azt mondta, hogy marhasság, betette a fiókjába, és nem foglalkozott vele. Friedman meg elment valami expedícióra, és meghalt. Aztán 29-ben Hubble felfedezte a galaxisok távolodását, ellenőrizték kísérletileg, volt egy ilyen nagy neves és már ilyen média jellegű találkozó, hogy Einstein elment, beszélt Hubble-val, megnézte a felvételeit, megnézte a grafikonokat, és ünnepélyesen gratulált, miközben sok újságíró csattintgatta a fényképezőgépet, íme Einstein elismerte a táguló világegyetemet. És akkor mondta azt, hogy az a kozmológiai állandó, amit beleírt az egyenleteibe, hogy megakadályozza, mert az egyenletekben tágulni akart a világ, hogy ezt megakadályozza, az volt a legnagyobb tévedés, hiszen íme a világ tényleg tágul, ahogy ezt Hubble felfedezte. Utána nagyon sokáig nem is használták a kozmológiai állandót. Az a relativitás elmélet tankönyv, amit amiből én annak idején tanultam az egyetemben, az ugye úgy fogalmazott, hogy valahol az utolsó oldalakon volt egy fejezet, hogy a kozmológiai állandó leírta a sztorit, hogy Einstein hozzátette, zavaros kozmológiai elképzelésekre hivatkozva, kiszámolja, hogy mi jön ki belőle. Fejezet végén sok számolás után egy röpke mondat, a mai elmélet nem használja a kozmológiai állandót, pont. Nem használjuk. Miért nem írta oda azt, hogy azért nem használja, mert távol a világegyetem? Azért, mert ezt, amikor ezt 52-ben megírták Magyarországon, akkor Magyarországon nem lehetett arról beszélni, hogy távol a világegyetem, mert az viszont burzsóa áltudománynak minősült, hiszen kezdeti nagy boom, az az Úristennek a kozmikus kezdőrugása, és így tovább, szóval az a vallás becsempészése a tudományba. Tehát a professzor úr kénytelen volt úgy fogalmazni, hogy nem használjuk, és nem indokolta. Pedig hát végülis az volt az oka, hogy közben felfedezték a világegyetem táblázsát. No, de eközben megint csak elkövettek egy módszertani hibát, tessék megint végig gondolni. Van itt négy lehetőség, tehát használjuk a kozmológiát, nem használjuk a kozmológiát. Állandó a világ, tágul a világ. Hogyha nem használjuk az állandót, akkor nem jön ki a statikus világ, viszont kijön a táguló világ. Ha használjuk az állandót, akkor kijön a statikus világ. A tény, hogy a világ tágul. Negyedik kocka hiányzik. Nem kérdezte meg senki, hogy ha használjuk az állandót, akkor kijön a táguló világ. Pedig akkor is kijön. Csak ezt akkor nem gondolták végig. Tehát fürdővízzel együtt a gyereket, a statikus világgal együtt a kozmológiai állandót is kidobták. Na most természetesen ez abszolút logikus volt, mert hogy a kozmológiai állandót azért találták ki, hogy legyen statikus a világa, legalábbis az egyenletek megoldásában. Ha nem statikus, akkor nyilván nincs rá szükség. De ha az ember másképp néz oda, miért lehet beleírni az Einstein egyenletekbe egy ilyen módosítást? Miért nem tiltakozik az egyenlet, hogy ugyan már ne tegyél már velem ilyeneket, tehát egy egyenletben nem lehet akármit csak úgy beleírni, úgy beleillik. Lehet ilyeneket írni bele. Hát azért, mert ennek bizonyára valamilyen fizikai oka van, tehát ha beleírhatunk valami ilyesmit, akkor az úgy egy elképzelhető fizikai jelenséget ír le. Tehát ez a kozmikus taszítás jellegű dolog, ez nem biztos, hogy van, de lehet. És nem akkora marhaság, tehát érdemes megvizsgálni azt, hogy mi van akkor, hogyha létezik. Valaki ezt végig is gondolta, csak aztán nem lett belőle nagy biznisz. Ez Lemaître-nak hívták, az egyik nagy kozmológus volt a 20-as, 30-as években, és ő ki is számolta lényegében azt a modellt, amit most tanítunk, hogy milyen módon tágul a világegyetem. Ez kijött, ezek a görbék, amiket mostanában kimértek, ez nekünk kijött elméletileg, de azt mondták, hogy hát Istenem, hát nem kell használni ezt a kozmológiai állandót, akkor ne használjuk. Tehát ez volt a történet hosszú ideig, egészen addig, amíg el nem kezdődött valamikor a 80-as, 90-es években, köszönöm, az úgynevezett precíziós kozmológia. Amikor ténylegesen elkezdték méricskélni ezeket a paramétereket, hogy milyen forgatókönyv szerint tágul a világegyetem. Ugye ezt már többször elmeséltem, hogy a sztori az volt, hogy a háttérsugárzás felfedezése után akkor komolyan kezdték venni az univerzumot, és nem csak egy ilyen geometriai háttér, ami szép csillagoseket fest mögénk azért, hogy itt előtte lehessen részeske gyorsítózni, hanem az egészet együttesen az egységes fizikának a segítségével kell vizsgálni, töltsük meg ezt az univerzumot anyaggal, plazmával, részecskékkel, egyebekkel, és együttesen vizsgáljuk a fizikáját, mert az egyik első ilyen gondolatnak a gyümölcse volt a háttérsugárzás, és azt kísérletileg bebizonyították. Hát akkor nos, számoljuk ki. És akkor mindenki elkezdte számolgatni a részleteket, csomó dolog kijött, de néhány dologhoz nem sikerült hozzáigazítani a modelleket. A Friedman modellekben lényegében egyetlen paraméter változtatható. Talán emlékeznek azokra a görbékre, az ember lerajzolgatja. Meséltem, hogy ez megegyezik azzal, hogy hogy repül a feldobott kő. A feldobott követ ugye a gravitáció visszahúzza. Ha figyelembe veszük azt, hogy ha nagyon magasra dobjuk, akkor a gravitáció egyre gyengül, akkor az is kijön az egyenletekből, hogyha megfelelő sebességgel dobom el, akkor elmehet a végtelenbe. Ez pont a kozmikus, második kozmikus sebesség a Földön, 11,2 km/s. Ha akkor a sebességgel dobom fel, akkor elmegy a végtelenbe, ha annál gyorsabban, akkor még a végtelenbe is marad neki némi sebessége, ha lassabban dobom fel, akkor visszaesik. Lényegében egy paraméter van, a kezdő sebesség. Valami ehhez hasonló jön ki a relativitás elméletből. Az ember mindig hogy szomorkodik, hogy hosszú-hosszú ideig magyarázgatjuk a relativitás elmélet alapfeltevéseit, egyenleteit, meg minden. Aztán több hónap számolás után eljutunk a földobott kő egyenletéig, amit azért közvetlenül is fel lehetne írni. Ez egyébként azért van, amire az elején kezdtem, a kozmológiai elv. A világ annyira szép és gömbölyű, hogy viszonylag egyszerűen leírható. Az ember megtanulja az amőba geometriáját. Így dudrodik, ott homorodik, ott csavarodik, meg minden, és akkor ennek a leírására bonyolult matematikai módszerek kellenek. Ezek után kap egy gömböt, és akkor azt is le tudom írni, csak hát az olyan kár volt annyit tanulni hozzá a gírbe-gurva tárgyaknak a fizikáját, meg matematikáját. Hát valami ilyesmi, a világegyetem nagyon gömbölyű, tehát viszonylag egyszerűen ki lehet ezt okoskodni. Szóval az a lényeg, hogy egyetlen egy paraméter volt benne. Akkor az, mennyi az a paraméter, azt meg kéne mérni. Sokáig vitatkoztak azon, hogy mennyi a Hubble állandó, lényegében Hubble állandó volt ez a paraméter, ami megmondja, hogy most éppen milyen svunggal tágul a világ. Ugye a Hubble állandót azért nehéz mérni, csillagászok tudják, hogy a galaxis a távolságát nehéz mérni. A Hubble törvény kimondja, hogy a tágulás sebessége, a távolodás sebessége arányos a távolsággal. Sebességet könnyen meg tudjuk mérni a Doppler effektus segítségével. De a távolságot csak nagyon bonyolult, közvetett, több lépcsős eljárással. Először háromszögelni kell a közeli csillagokat, akkor utána annak alapján meghatározni egy vagy több cefeidának a távolságát, cefeidánkkal távolabb galaxisokat belőni, és így tovább. Sok lépcsős mindenhol hibával terhelt. Éppen most tessék megnézni a Hírek csillagászat hónak a néhány héttel ezelőtti egyik cikkét, ahol le van írva, hogy miért jó a... meg még valahol most olvastam a napokban, megint megjelent, a természetvilágában is, és a címlapon is ott van, hogy kozmikus mérirudat, hogy lehet barkácsolni. Van egy gázfelhő, ami előtt ott villog egy változó csillag, és a gázfelhőről visszaverődő fény megfelelő módon késik. És a késésből ki tudjuk számítani, hogy milyen messze van, és ezért akkor nagyon pontosan tudjuk kalibrálni a mérőrudunkat, tudjuk, hogy egy ilyen adott módon villogó objektum milyen messze van, akkor ennek alapján pontosabban meg lehet határozni a kozmikus mérőskát. Szóval rengeteg sok hibával, bonyolult számításokkal terhes a dolog, nem tudták pontosan. Mióta én figyelem a dolgot, azóta az Andromeda köd 4,5-szer messzebbre került. Nem ő mozgott, hanem a kalibrálás módos volt. Tehát amikor én először hallottam, akkor még csak 500 000 fényévre volt, most már 2,2. Hát lesz az még 5 is, nem? Szóval, igen. Szóval nem, most már azért sokkal nagyobb már nem lesz remélhetőleg, azért csak konvergálva, hogy az eljárás. Lényeg az, hogy a mérések pontatlanok voltak, ezért nem tudták pontosan a Hubble-adatot, nem tudták pontosan meghatározni, hogy a modellek közül melyiken vagyunk. Ez az egész azért volt érzékeny ráadásul, mert nem azt kellett eldönteni, hogy a sok visszahuppanó modell közül melyiken vagyunk, hogy 20 milliárd év múlva esik a fejünkre a világ, vagy 50 milliárd év múlva, hanem voltak olyan görbék is, amik visszatérnek, és voltak olyanok, amik végtelenbe mennek, tehát akkor az is kérdés, hogy véges ideig létezik-e a világ, vagy végtelen ideig. Most már ezeket megmérték, tehát ez már nem kérdés, de annak idején ezek voltak úgy az alapproblémák. Amikor a finomabb részleteket kezdték kidolgozni, akkor derült ki, hogy nem elég. Ugye egy paraméterre nem lehet mindent beállítani. Jobb lenne több lehetőséget megadni elméletileg, változtatni a modelleken, hogy jobban lehessen hozzáigazítani a valósághoz. Ez olyan, mint amikor egy nadrágnak megadják a hosszát is, meg a derékkerületét, ha csak egy adatot adnának meg, akkor sok emberre nem illene rá. Ha viszont kétféle paramétert is lehet változtatni, akkor nagyobb a valószínűség, hogy még én is találok magamnak megfelelő méretű nadrágot. Tehát valami ilyesmi, minél több paraméter, annál jobb, de ha nagyon sok van, akkor meg az már olyan lazza, az már akármire ráillik. Tehát két paraméteres modellcsaládot kéne megpróbálgatni. Hát természetesnek adódott, hogy tegyük be azt az egyenletbe, ami egyszer már benne volt. És ezért a 70-es, 80-as években kezdtek megint azon gondolkodni, hogy hát ha az a bizonyos kozmológiai állandó, amit Einstein egyszer már beletett az egyenletekbe, hát ha az tényleg ott van, nem éppen azért, hogy kijöjjön az a bizonyos statikus megoldás, de több lehetőséget ad. És akkor ismét végig számolták az Einstein-féle egyenleteket, és megnézték, hogy milyen jellegű megoldások jönnek ki, hogyha különböző modelleket nézegetünk, és kiderült, hogy nagyon sokféle megoldás van. Tehát nem csak azok, amiket Friedman felírt, hanem még nagyon sokféle. Ezt most megmondogatom, ezt már többször vetítettem itt, de érdemes megtekinteni. Ezeket a görbéket. Jó. Egy pillanat. Tegyen egy picit, azért, mert nem férek így. Csak úgy ijesztésképpen az Einstein egyenleteket is felrakom, hogy ott tudjuk, hogy miket kell megoldani. De Einstein egyenleteknél sokkal rondábbak, de egyszerűsítés után ez jön ki belőlük, és ezeket kell megoldani, ezeket az egyenleteket. Ez már a két egyszerű egyenlet a 10 bonyolult helyett. Azért ilyen egyszerűek, mert a gömbölyű világot akarjuk leírni. És akkor vannak benne különböző paraméterek, és azoknak a paramétereknek a függvényében nagyon különböző jellegű tágulási görbék jönnek ki. Valahol itt lesz. Na. Először az ember felrajzol egy ilyen koordinátarendszert. Ez itt csak ilyen dimenziótanított konstruktorok vannak, ez a H, ez a Hubble állandó. Hát aztán az ember felmegy a távcsővégezés, megpróbálja megmérni a Hubble állandót. A másik, ez a nagy lambda, ez itt a kozmológiai állandó. A egyéb paraméterekből össze van kutyulva mindenféle, tehát ezek itt lényegében a Hubble állandót meg a kozmológiai állandót akarják mutatni. És akkor az ember megoldja az Einstein-féle egyenleteket, aztán megnézzük, hogy miféle megoldások jönnek ki. Az egyik görbe, ami a paraméter tartományon elválasztja a megoldásokat, az itt van. Ez a görbe választja el a térben véges és a térben végtelen megoldásokat. Ugye Einstein eredetileg egy olyan világot talált ki, ami térben véges volt. Tehát ahogy a földgömb felszíne is véges, ennek a térfogata volt véges. Akármerre megyek, egyszer csak körbeérek benne. Ilyen volt ez a modell. Ezek itt a egyenestől fölfelé levő esetek. Az egyenestől lefelé levők, azok meg hiperbolikusak, olyanok, mint a Bolya és Lobacheszki által kitalált geometria. A pont a piros egyenesen levő esetek viszont sík geometriájúak. Tehát a téridő az görbült, de egy adott pillanatban a tér az sík. Akkor, hogyha úgy választjuk meg a természeti állandókat, hogy pont rajta legyünk a piros vonalon. Na, lehet másfajta választásokat is űzni. Megnézzük, hogy a modellek azok éppen gyorsulva tágulnak, vagy lassulva tágulnak. Tessék visszaemlékezni a Friedman modellekre, a görbék így változnak. Mit is jelent? A görbe meredeksége mondja meg lényegében a tágulás sebességét. Ahogy múlik az idő, a tágulás sebessége csökken. A feldobott kő egyre lassabban repül. Persze, mert a gravitáció húzza vissza. Hogyha lassan dobtuk vissza, akkor annyira lelassul, hogy még vissza is esik. Ha gyorsabban dobtuk föl, akkor is lassul, és így távolodik a Földtől. Előfordulhat, hogy gyorsulva fognak távolodni a galaxisok. Hát miért, nem kell csodálkozni, ha egyszer beleírtuk a lambdát, ami a kozmikus taszításnak az állandója, akkor előfordul az, hogy a taszítás szétspritzeli az anyagot. Van egy választó görbe, egy elválasztó, ami megmondja, hogy a most éppen gyorsuló, vagy most éppen lassuló modelleket kell nézni. A piros görbe, a kék görbe választja el a fölött levők éppen gyorsulnak, az alatta levők lassulnak. Figyelem, ha nem írom be a kozmológiai állandót, az mit jelent? Hogy a lambdára nullát mondunk, és akkor ennek a vonalnak a mentén fogunk mozogni. Tehát a Friedman modellek, az eredeti lambda kozmológiai állandó nélkül Friedman modellek, azok mind itt voltak ennek a vízszintesnek a mentén, tehát azok mind lassultak. És van még egy görbe, amit érdemes betenni, az meg azt mondja, hogy ha megnézzük, hogy mit csinál ez a világ a jövőben, a végtelenben vagy a múltban, előfordulhat olyasmi, hogy valami állandó értékhez tart. Hosszasan ideig ácsorgott, aztán szép lassan elment tőle, vagy pedig tágul, és a tágulás lelassul, és beáll valami állandó értékre. Tehát vannak ilyen aszimptotikusan állandó értékek, ezekhez egy ilyen szép rondán kanyarodó zöld görbét rajzoltam. Na, ezek a görbék végül is arra valók, hogy felosztják itt a paraméter tartományt különböző részekre. Még egyszer, hogy kell elképzelni. Van ez a modellcsalád, ezek mind a standard kozmológiának a modelljei. Csak más-más paraméterekkel. Ugye minden autó, az kell benzin meg sofőr, csak egyiket nagyobb sofőr, kevesebb benzin, stb. Szóval akkor azok vannak a tengelyeken, és mindegyik egy lehetséges megoldás. Az a kérdés, hogy a valóságban ezek közül melyik valósul meg? Attól függ, hogyha mondjuk ezt kapjuk, akkor az egyik fajta tágulási görbét, ha ilyen a világ, akkor másik fajta tágulási görbe valósul meg. Ezt kell megnézni, hogy mi történik. Hát most rárajzolom erre a diagramra, hogy ne csúszson szét, az egészet lerajzoltam újból egybe. Hol van ez? Itt van, ez ugyanaz. És akkor nézzük meg, hogy milyen jellegű megoldások vannak. De az eredeti Einstein-féle világ, a statikus világ, amit valamikor régen kitalált, 1917-ben az itt van. Tehát, hogyha a paramétereket úgy választjuk meg, hogy ide essék ebbe a pontba, akkor az idő függvényében a világnak a mérete állandó. Ez a statikus világ, erre hajtott Einstein. Látható, hogy itt ennek az egyenesnek a mentén ilyesmi nincs. Ennek az egyenesnek a mentén vannak a módosítatlan Einstein egyenleteknek a megoldásai. Be kellett neki vezetni egy kozmológiai állandót, tehát följebb itt a paraméterek között a följebb itt a megoldást, akkor kijött egy ilyen, amit ő szeretett volna. Na hát mit lehet még nézni? Nézzük meg, hol vannak a Friedman-féle megoldások. Azok rajta vannak a fekete vonalon, hiszen nulla kozmológiai állandóval történtek, hát ennek három esete van. Az egyik, amikor egy kritikus értéknél kisebb a Hubble állandó, az mit jelent? Lassan dobták fel a világot, vagy a követ, és vissza fog esni. A Big Bang-et, a Big Crunch, a nagy bummot, a nagy recs fogja követni. Akkor, amikor a kritikus értéknél gyorsabban dobták fel a világot, tehát a Hubble állandó nagyobb, akkor egy ilyen görbén megyünk, és itt a végén ki fog egyenesedni. Ezeket elválasztja egy ilyen speciális modell, aminek viszonylag egyszerű a képlete. Aki tanulta, az éppen felismeri a Kepler-féle harmadik törvénynek a képletét ott. Na hát ezeket ismertük. Ezek ugye mind lassuló modellek, akik vonal alatt vannak. Mit lehet megcsinálni? Egy ugyanilyen típusú modellek valósulnak meg akkor is, amikor ezekben a tartományokban vagyunk. Hogy kell ezt ide igazítani? Egy pillanat. Így. Remélem. Szóval itt, hogyha ezekben a tartományokban lenne a világ, akkor egy kicsit azért kell tolni ezt a jébetűt, rá kell tolni a pirosra, akkor is ez a fajta modell valósul meg, földobják, szétesik. Figyelem, korábban mindenki azt emlegette, Attila meg is szidott érte, hogy a múltkor én is azt mondtam, hogy a világnak a térbeli végessége kapcsolatban van az időbeli végességével. Nézzük meg egy pillanatra. Vegyük ezt az utolsót le. Akkor, amikor csak a Friedman modelleket vesszük figyelembe, akkor ezen a vonalon levő modellek, azok mind olyanok, hogy visszapottyannak, azaz időben végesek. És ugyanakkor viszont ezek mind a piros vonal fölött vannak, tehát térben zártak. Ez a kétféle tulajdonság összekapcsolódott a Friedman modellekben. Térben is véges, időben is véges. Ami meg térben végtelen, azaz errefele van, de rajta van a fekete vonalon, azok mind időben is végtelenek. És akkor ebből egyesek ideológiát csináltak, hogy hú, milyen szép egysége ez a térnek időnek, ami térben véges, az időben is véges, és viszont. Amikor én a múlt héten beszéltem erről, az inflációs modellnek a kezdeteiről, kialakulásáról, akkor szándékosan ezt a helyzetet mondtam, mert akkor még úgy gondolták, hogy a Friedman modellek érvényesek, tehát nem tették bele az egyenletekbe a lambdát, és akkor csak ez a választék volt. Nem, ugye nyilván a síkon az összes lehetséges pont a sokkal nagyobb választékot ad, mint hogyha csak itt lennék. És innen itt vannak ezek a modellek, amiket itt rajzoltam, ezek azt jelentik, hogy vannak olyan lehetséges megoldásai az egyenleteinknek, hogy kéne ezt mutatni valahogy itt van. Például hol van ez? Ez a modell, ez egy olyan világ, ami itt van mégiscsak, ez a világ egy olyan világ, ami nyílt és mégis időben véges. Tehát térben végtelen és időben véges. Földobják, szétterül, összeroppan. Nehéz elképzelni, hogy végtelen méretű, egy lufit el tudunk képzelni, indul a nulláról, fölfúvódik, eléri a maximumot, aztán így összeroppan. De az, hogy eleve végtelen méretű, fölfúvódik és összeroppan a nullára, miközben végig végtelen, ezt úgy nehéz elképzelni. Jó? Mindenesetre ilyen modellek is vannak, tehát nincs összekapcsolva a térbeli végesség az időbeli végességgel. Na hát milyen újabb görbéink lehetségesek még? Azt mondja az ember, hogy itt a zöld görbének bizonyos pontjait érdemes megnézni. Ugye ezek azok, amik aszimptotikusan állandóak. Egy ilyen megoldás, ami valahol itt van, az úgy néz ki, hogy a világegyetem elkezd tágulni, aztán megunja. És szépen beáll egy véges méretre. Tehát egy ilyen típusú modellhez, az Einstein-féle statikus modellhez közeledik. Mert tudjuk, hogy ez ám instabil, tehát hiába közeledik, ha egy kicsit megtorpan előtt, akkor onnan el fog menni. Ez a másik fajta, ez viszont pont az Einstein-féle modellnek a felbomlását írja le. Sokáig állandó volt mindez a modell, aztán megunta, és úgy el fog tőle menni, el fog tőle távolodni. Tehát ez a múltban volt állandó, aztán a jövőben kicsit szétspriccel. Na, vannak még újabb görbénk. Az egyik típusú görbe, az nagyon faramuci, és nehéz elhinni, hogy ilyen is van, pedig van. Ez egy olyan, hogy a világ valamikor nagyon nagy volt, elkezd összehúzódni, aztán azt unja meg, és vissza összehúzódik egy minimális értékre, és szétspriccel. Egyesek azt gondolják, hogy ezt a modellt már olvasták könyvekbe, pedig tévedés. Azt szokták mondani, hogy mi történik a nagy recs után. Hát újra kezdődik egy nagy bummal, és akkor némely könyvek olyanokat hazudnak, hogy hát biztos nem is megy egészen össze a nulláig. Amikor már nagyon sűrű, akkor valamilyen erő megállítja a világot, és úgy visszapattan, közeledik az összeroppanáshoz, és utána, amikor már pont 12 centi átmérő, akkor megunja, és így vissza fog kanyarodni valami ilyen görbe alapján, és ezt aztán sokszor meg fogja ismételni. Miért van ez? Miért gondoljuk ezt? Tessék elképzelni, Brunót még a végtelenén égették meg. Azért, mert a véges világ helyett kitalálta a végtelen világot. Közben viszont eltelt 400 év, és az emberek annyira hozzászoktak a végtelen világhoz, hogy most már nem bírják elképzelni azt, ami időben véges volt. Eleje van véges, lusz, se előtte, se utána semmi. Hanem oda gondolják ezeket a folytatásokat, hogy előtte is volt egy előző világ, meg utána is van. Lelkünk biztos majd átköltözik ott a nagy recs pillanatán, és utána denevér formában érünk tovább. Tehát mindenfélét lehet oda képzelni. Na, ez matematikailag nem megoldás a fizikai egyenleteinknek. Ez pusztán ideológia. Valaki lelkileg nem bírja elviselni a véges világot, akkor oda képzeli. Az, ami fölötte van, az egészen más. Az egyszer csinálja azt a sungot, a végtelenből összehúzódik, aztán szétspriccel. Na, és ami viszont izgalmasabb, itt, amit a ábrának a jobb oldalára berajzoltam, azokban a tartományokban mind ez a típusú görbe valósul meg. Egy ideig lassul a tágulás, és aztán van egy ilyen hirtelen pont, ahol megváltozik, és onnantól kezdve gyorsul. Tehát a paraméter tartománynak jelentős részében ilyen megoldások vannak, és ez az, amit Lemaître kiszámolt már a 20-as években. Matematikailag ezt kiokoskodta. Hogy lehet ezt megérezni, hogy miért is van? Miért lassul a tágulás? Azért, mert a gravitáló anyag fékezi a tágulást, mint a földobott kőnél. Miért gyorsul a tágulás? Mert ott van beépítve az a bizonyos taszító erő. Amíg az anyag még elég sűrű, addig a sűrű anyagnak a gravitációja elég ahhoz, hogy fékezze a tágulást. De hát az a lassuló tágulás is tágulás, és ezért az anyag egyre ritkul. És amikor eléggé leritkult ahhoz, hogy a közben változatlanul megmaradt kozmikus taszítóerő legyőzze, akkor fordul meg a tendencia, a lassuló görbe átvál gyorsuló görbévé. És onnantól kezdve ez egyre inkább úgy van, hát az anyag az még jobban ritkul, még kevésbé hat a gravitációs hatása, és végül egy szép exponenciás görbe szerint el fog szállni az egész. És akkor már szinte tök mindegy, hogy van-e még benne anyag, vagy nincs, mert úgyis ez a kozmikus taszítóerő fog diadalmaskodni, és viszi exponenciálisan fölfelé. Lemaître ezt annak idején azért találta ki ezt a modellt, mert meg akarta magyarázni a galaxisok képződését. Ugye a mostani kozmológiának és csillagászatnak is az egyik fő problémája az, hogy keletkeztek a galaxisok, én is többször beszéltem róla, hogy ha az eredeti modellt nézzük, hogy félmillió évvel a nagy bum után az atomos anyag és a sugárzás külön vált, az atomos anyag instabil lett, a kisebb csomók elkezdtek növekedni gravitációsan, ahol volt sok anyag, oda még több ment, ahol kevesebb volt, az még jobban leritkult, és akkor kialakultak anyagban gazdag, meg anyagban szegény vidékek, és így jöttek létre a galaxisok. Ez egy nagyon jó pofon modell, csak amikor az ember végig számolja, akkor kiderül, hogy ez 100 milliárd év, vagy még több idő kéne, miközben összesen 13 milliárd év telt az időből. Ezt már annak idején is tudták, bár még nem voltak ilyen nagy számítógépek, hogy ki tudják számolni a részleteket. És Lemaître azt gondolta, hogy az univerzum, hogyha ilyen nagy csvunggal elkezdett tágulni, akkor lassult, és azt a görbét olyanra lajzolta, hogy majdnem vízszintes lett. Egészen lelassult, tehát a világ átcsorgott, és ez alatt volt idő az anyagnak csomósodni. És utána, amikor már a galaxisok, tehát azon a laposabb részén a görbének ott elkezdtek csomosodni, utána az univerzum megemberelte magát, és megint elkezdett tágulni, és akkor most szétszórja a már korábban létrejött anyagcsomókat, de azok már helyileg összejöttek, és magukban megmaradnak, és most már nem fognak ők szétdobódni, hanem egymáshoz képest fognak távolodni. Ez volt akkoriban a modell. Akkor nem bírták még kimérni, hogy egyik pontja a másikhoz képest hogy néz ki ennek a görbének, tehát hogy így kunkorodik, vagy úgy kunkorodik, ezt tisztán spekulációval keresték meg, hogy az egyenletnek vannak ilyen megoldásai. Most viszont kimérték. Hogy mérték ki? Erről is már többször volt szó, hogy az utóbbi 10 évnek a precíziós kozmológiája segítségével meg tudjuk határozni, hogy hol van a valódi világ ezen a görbén. Gyorsan azt is szeretném megmutatni, mindesetre már itt berajzoltam, ott van az O betűs, Or World, ott van, hogy az a sok lehetséges modell közül pont ez az O betűs, ami világunk. Ez. Tehát ebben a pontban vagyunk, azaz ez a görbe valósul meg. Akkor most gyorsan lekapom, hogyha már lefényképeztet. Jó. Ugye miféle mérésekről van szó? Már többször volt róla szó. 3 lényegében egymástól független típusú mérést végeztek el az utóbbi 10 évben. Az egyikről itt a fotonokkal kapcsolatban volt szó, kozmikus háttérsugárzásnak a fluktuációinak a mérése. A kozmikus háttérsugárzás az, ami Planck-görbe szerint oszlik el, tehát adott hőmérséket jellemzi, viszont az, hogy mekkora az a hőmérséket, az egy picit változik, hogyha az univerzum különböző irányaiban nézünk. Ezt mérte ki a Cobbe műhold, és ezért adták ki aztán a 2006-os Nobel-díjat. Ez ugye mérési eredmény, de van hozzá elméleti modellünk is. És az elméleti modell az igen cifra is bonyolult, és hogyha egy ilyen bonyolult modellnek a végigszámolásából kijött, abszolút nem magától értető eredmény megegyezik a mérésekkel, akkor ebben már elég jól bízhatunk, ez már nem varázslás, ez már természettudomány. A jelenlegi modell körülbelül a következőt mondja. Valamikor a kvantumgravitációs korszakban, tehát 10-45 másodpercnél a téridőben mindenféle kvantumfluktuációk voltak. Egy helyen kicsit sűrűbb volt, nagyobb volt az energiasűrűség, másik helyen kisebb. Ez ügyben a kvantumelmélet illetékes, és meg tudja mondani az ilyen ingadozásokat. Mit kell megmondani? Egy ilyen ingadozásnak 2 fő paramétere van, a hullámhossza, tehát mekkora távolságon belül ismétlődnek ezek a dolgok, és mennyi az amplitudója. Tehát, hogy az eredeti értékhez képest mennyivel nő meg, csökken az a bizonyos mennyiség. Erre vannak számítások. Pontos számítások természetesen majd csak a majdani kvantumgravitáció elméletben lesznek, mint tudjuk, azért adják ki 2052-ben a Nobel-díjat. De azért jelenleg is vannak ilyen ötleteink. A következő korszak az az inflációs korszak volt, amiről a múltkor beszéltem. Akkor egy időre a Higgs mező vált az univerzum domináns anyagává, és a Higgs mezőnek a történetei korszakában volt egy olyan állapot, amikor antigravitációsan működött. Ez olyan speciális anyagfajta, hogy ez a bizonyos skalármező, amiről beszéltem, aminek az energiasűrűsége pozitív, a nyomása negatív. Tetszik emlékezni arra a kétfenekű görbére, amikor a kétfenekű görbe közepéről átmegy a... Majd mindjárt lesznek görbek. Kétfenekű görbe közepéről átmegyünk a gödörbe, ahhoz egy idő kell, és amíg az univerzum még nem döntött el, hogy melyik gödörbe gurul le, addig ilyen instabil állapot van, és addig fönnmarad a potenciál hely tetején, és a potenciál egy magasságával arányos az, hogy mekkora az energiasűrűség ennek a... Mi ez? Hát ez lényben a vákum, ez a vákumnak a egyik állapota, és azzal arányos, hogy mekkora a negatív nyomása. Tehát ilyen furcsa anyag, aminek negatív a nyomása. Most ehhez képest, hogyha ebben létrejönnek azok a kis buborékok, a mostani vákumnak a buborékai, mert a gödör fenekén van, annak nulla nyomása van, nulla nyomás nagy sebességgel tágul a negatív nyomású tartományban. Tehát ilyen jellegű modell volt, de addig, amíg ez meg nem történik, addig az egész antigravitál, és akkor történik az exponenciális felfúvódás. Na most mi történt ekkor? Hát a korábban meglevő egyenetlenségek is felfúvódtak. Azok az icili-picili kis huplik, amiket a kvantumfluktuációk csináltak, azok hirtelen megnőttek méretre. Nagyon nagyok lettek. Mekkorák? 10^60 szorosukra felfúvódtak. Tessék kiszámolni, hogy mekkora egy proton, 10^-15 méter, az 10^60 szorosra felfúvódik egy akkora tartomány, tehát egy protonból jóval nagyobb objektum lesz, mint a ma belátható világegyetem. Nagyon rövid idő, 10^-32 másodperc alatt, körülbelül ilyen pici töredék alatt a másodperc, hirtelen gyorsulva kitágult a világegyetem. Egyebek között az egyenetlenségeket is megnövelte. Ez az infláció véget ért akkor, amikor a Higgs mező lebomlott az alapállapotába, akkor megszűnt ez a gyorsuló tágulás. Az energiája áttransformálódott részecske-antirészecske párok formájába. Akkor keletkezett az a forró tűzgömb, amiről az elején sokat beszéltem, amiben termodinamika egyensúly van, és amelyben a különböző részecskék egymásba alakulgatnak, fotonok hoznak létre részecske-antirészecske párokat, és minden lehetséges reakció végbe megy a kozmikus Murphy-törvény értelmében. Ennek a kezdeti fölfűtését ez a gravitációs energia adta, tehát a gyorsuló tágulás megállt, befékezett, és ezzel fölfűtötte az anyagot, és az anyag ekkor vált forró plazmává. És akkor itt történt ez a innen a tágulás az már, mint egy hagyományos anyag volt, akkor annak már ilyen lassú tágulású filmje volt, és közben ugye tágul az anyag és hűl, ahogy hűl az általános hőmérséket, akkor egyre a nehéz részecskék egyre kevésbé tudnak részt venni a reakciókba, hiszen egy átlagos fotonnak már nem lesz elég energiája ahhoz, hogy létrehozzon egy részecske-antirészecske párt. Szépen sorba kiesnek a nehéz részecskék a játékból, csak az egyre könnyebbek maradnak. Legvégül minden részecske kiesne, és nem maradna más, csak a sugárzás. Ide kell visszakapcsolni azt a régebbi előadást, amikor beszéltem arról, hogy az anyag és az antianyag nem teljesen szimmetrikus, hanem egy pici különbség van köztük, ezért nem teljesen ütötték ki egymást a részecskék és antirészecskék, hanem maradt egy kis anyag felesleg. Lényegében annyi, hogy 500 millió fotonra jut körülbelül egy darab proton. Korábban egyforma számba voltak ezek, de mondjuk 500 millió egy proton és 500 millió antiproton volt, azok kiütötték egymást, és fotonokba mentek át, és ott maradt az egy darab proton, miközben ott lett a sok foton. Durván ez a kép. Eközben, tehát az univerzum tágult és hűlt, ebben a forró plazmában megindultak a kiegyenlítődési folyamatok. Hogyha egyik helyen egy kicsit sűrűbb a plazma, másik helyen ritkább, akkor olyan hullámok kezdenek benne terjedni, ez teljesen közönséges laboratóriumi tapasztalat, ami kiegyenlíti a különbségeket, és megvan a megfelelő elméleti leírása is ennek a jelenségeknek. De egy ilyen jelenség, ez legfeljebb fénysebességgel tud terjedni. Tehát még egyszer tessék a mechanizmust elképzelni, a kvantumgravitációs korszakban nagyon piciny kis egyenlőtlenségek létrejöttek, az infláció azokat megnövelte nagyra, és akkor megindult a plazma vasalója, és a vasaló elkezd így vasalni egyre nagyobb tartományokat, mint az őrült mosónő, de fénysebességgel terjedő tartományt vasal ki, nem tudja az egészet, mert egy idő után megszűnik a plazma. Mikor szűnik meg a plazma? Hát kb. Amikor az atomos anyag létrejön, amikor a háttérsugárzás leszakad. Lehet követni az egésznek a történetét. Jó bonyolult egyenleteket lehet fölén, de már annyira standard, hogy már tankönyvekben benne van ez az egész. Követnünk kell a kvantumgravitációs korszakot, követnünk kell az inflációs korszakot, követnünk kell később ezt a plazma korszakot, abban az, hogy milyen részecskék voltak, milyen ütemben változott, és közben a magának az univerzum tágulásának a filmjét, hogy milyen görbe szerint nőtt a mérete, csökkent a hőmérséklete, meg egyebek. Egy csomó ilyesmit végig kell számolni, részben a fizikai, részben a csillagászati tapasztalat alapján illeszt a modellnek a paramétereit. A legvégén eljutunk odáig, amikor a plazma már kivasalta az egyenetlenségek egy részét, de az egyenetlenségek más része még benne maradt, mert még nem volt idő kivasalni. Ekkor érkezünk el odáig, amikor létrejön az atomos anyag, másrészt leválik a háttérsugárzás. És akkor az atomos anyag még nem teljesen sima. Egyik helyen kicsit sűrűbb, már nagyon picit, ugye az ötödik tizedesben vannak azok a kis különbségek. Egy kicsit sűrűbb, másik helyen kicsit ritkább. És ez úgy jelenik meg a háttérsugárzásban, hogy ahol gravitációs, a sűrűsödés van, akkor az olyan, mint egy gravitációs csapda, onnan a fénynek ki kell mászni. A fény kimászik a gravitációs csapdából, ezt ahogy Einstein kiszámolt annak idején az általános relativitás elméletből, ez a gravitációs vörösöltődés, akkor egy kicsit vörösebb lesz a fénye. Nem nagyon, hát kis gödör, kis vörösödés. És ezek azok a kis különbségek, amiket a háttérsugárzásban most észlelünk. Persze még tovább is kell számolni, akkor, amikor ez történt, akkor a háttérsugárzás még az ultraibolyában volt, tehát nagy hőmérsékletű gáznak volt a sugárzása, azóta ez tovább tágult, ez egy újabb további számolási etap. Ezért látni, hogy ez úgy működik, hogy lényegében az egész világegyetem történetének a filmjét kell néznünk, nem lehet egy-egy fejezettel külön-külön foglalkozni, és ebben végig kell követnünk ezeknek az egyenlőtlenségeknek a fejlődésének, kialakulásának, kiegyenlítődésének, újra növekedésének, stb. A tendenciáját, ahhoz, hogy ki tudjuk számítani azt, hogy most milyen a háttérsugárzásnak az egyenlőtlensége. Mekkorák azok a kis különbségek, mekkora szögtartományokon tekinthető nagyjából homogénnek a sugárzás, hol van az, hogy kicsit hidegebb, kicsit melegebb, és ehhez mekkora hullámhoz, és mekkora amplitúdó, mekkora kilengés tartozik. Ha ezt elméletileg meg tudjuk jósolni, és ezt össze tudjuk illeszteni kicsit a tapasztalatokkal, akkor ezt az elméleti modellt elég jól valószínűséggel el tudjuk fogadni. Annyi hiba lehetőség lenne, és annyi marhaság jöhet neki belőle, hogyha nem stimmelne, és stimmel. Azok a görbék, amiket múltkor egyszer mutogattam, hogy több csúcsos görbe és teljesen pontosan ráillenek a kísérleti adatok, azok innen származnak. Tehát így módon végigkövették azt a fizikai folyamatot és azt a hosszú-hosszú eseménysort, ami elvezetett a háttérsugárzásnak az egyenetlenségének a kialakulásához, és ezt összehasonlítottak a tapasztalattal is stimmelt. És ez azt jelenti, hogy ezt nyilván nem egy modellben számolták végig, hanem ennek az itt lerajzolt modellcsaládnak lényegében az összes értékére végig számolták, számítógép van, gépidő van, hadd fusson, mindenféle paraméterre végig számolták, és megnézték, hogy akkor a paramétertartomány mely értékeivel férhet össze az, amit kísérletileg tapasztalunk. Tehát ki lehet zárni a lehetséges világoknak egy jelentős részét, mert a háttérsugárzásban tapasztaltak, azok csak bizonyos típusú ilyen világokat engednek meg. Ezt megint le lehet rajzolni ezen az ábrán, mindjárt mutatom. Ja, bocsánat, itt van kapcsolat. Ez az a görbe, amit emlegettem, tehát ami kijött az elméletből, és annyira szépen stimmel. Tehát egyrészt a Planck görbe, másrészt pedig a sugárzásnak az ingadozásai, a szög ingadozásainak az eloszlására vonatkozó elméleti görbe, és a kísérleti adatok ennyire szépen összeillenek, hogy ezt nehéz lenne letagadni. Na, akkor az ember most megpróbálja összehasonlítani a lehetséges modelleket a tapasztalat eredményeivel. Megint felrajzolom azt a paramétertartományt, tehát ugye a két paraméterünk van a ugyanaz, mint az előbb volt, és akkor az ember beteszi a háttérsugárzás mérési eredményeit. Tessék megnézni ezt. Úgy kell elképzelni ezt az adathalmazt, mint egy... Úgy kell elképzelni, mint ilyen hegyvízrajzi térképet. Nem csak egy ilyen ellipszis kéne rajzolni, hanem többet, hogy igen nagy valószínűséggel ezen belül vagyunk. Van némi valószínűség, hogy egy kicsit kijebb vagyunk. Nagyon kicsi a valószínűség, hogy errefelé vagyunk. Lehet így rajzolni szintvonalakat, ilyen valószínűség szinteget. Ha jól megnézzük, ez azt jelenti, hogy ezek az eredmények, ezek nem döntötték el, hogy... mennyi is a Hubble állandó, vagy mennyi a kozmológia állandó, hiszen óriási tartományban változhat mind a kettő, de a köztük levő kapcsolatot alaposan megszorították. Ez volt az egyik típusú mérés. Jön a másik típusú mérés, azok a bizonyos szupernovák, amiket sokat szoktak emlegetni. Egy A típusú szupernovák, ugye ezek olyan csillagok, amik kettős csillagrendszerben vannak, és eredetileg nem akartak szupernovák lenni. A nagyon nagy tömegű csillagok saját belső fejlődésük miatt eljutnak odáig, hogy összeroppannak és fölrobbannak szupernovaként, kisebb tömegű csillagok végül fehér törpeként végzik. Mert ezek olyan csillagok voltak, amik fölfúvoltak vörös óriássá, szokásos politikai inkorrekt módon összementek fehér törpévé, és utána úgy maradtak, viszont egy másik csillaggal közös rendszerben keringtek. Az a másik csillag kicsit nem volt maradva hozzájuk képest a fejlődésben, és később vált vörös óriás. A vörös óriásnak óriási a mérete, a külső részek azok igen lazán vannak kötve, nagy csillagviharok, ilyen bolygónál nagyobb méretű csillagviharok dúlnak ott a külső légkörbe, letépnek a légkörbe kisebb-nagyobb darabokat. Ez eltávozik a csillagból, hát ilyen planetáris ködöket meg egyebeket lehet látni. Most egy ilyen kettős rendszerben ennek az anyagnak egy része elkezd bespirálozni a másik csillag felé, és végül rápotyog a fehér törpére. A fehér törpe, aki ott szépen éppen elszállta magát a békés nyugdíjas évekre, egyre hízik. És egyszer csak eléri azt a kritikus tömeget, amikor már megelégeli, és a gravitáció összeroppantja, és akkor hirtelen felrobban szupernovaként. Az elmélet azt mondja, hogy ez egy adott kritikus tömegnél történik meg, tehát hogyha potyog az anyag a fehér törpére, akkor egy adott kritikus tömegnél azt mondja, hogy bum, és akkor egy szupernova robbanás produkál. Hogyha egy másik rendszerben történik meg ez, akkor is ugyanakkor a tömegnél fog robbanni. És ugyanakkor a fényességelosztást fog végezni. Tehát egy standard tűzijáték rakéta mindig ugyanakkor átrobban. Ennek nagyon tudnak örülni a csillagászok, ugye ők nagy, mondjuk mondani, nagy fényességekhez vannak szokva, tehát egy ilyen robbanást csak úgy lazán gyertyának neveznek, tehát egy standard gyertyaként működik egy ilyen szupernova robbanás. Miért jó ez? Valahol távoli tejútrendszerekben látunk egy ilyen robbanást, halvány. Honnan tudjuk egyáltalán, hogy ilyen robbanás? Mert felvesszük a fénygörbéjét, hogy időben változik a fényessége, ez nagyon jellegzetes, és meg tudjuk állapítani, hogy akkor ez a típusú szupernova, vagy másik típusú szupernova. Találunk egy ilyet, megnézzük, hogy mennyi a látszólagos fényessége, akkor ebből elvileg ki tudjuk számítani, hogy mennyi a valódi fényességét meg elvileg tudjuk, akkor abból ki tudjuk számítani, hogy milyen messze van. Így lenne a dolog akkor, hogyha a világ Euklideszi lenne. Hiszen azokban a képletekben, amivel a látszólagos fényességet, meg a valódi fényességet, meg a magnitudó skálát definiálták, abban benne van az euklideszi geometria. Hogy a fény megy egyre nagyobb gömbön, akkor 1/R négyzettel fog gyengülni. Hát ez az euklideszi fizikából jön, vagy matematikából jön ki. Az általános relativitás elmélet görbült téridejében nem így van. Egyrészt maga a tér sem biztos, hogy euklideszi, tehát az 1/R négyzet helyett bonyolultabb képleteket kell használni. Másrészt, ahogy a fény megy, közben a világ is tágul alatta. Tessék elképzelni egy ilyen gumilepedőn, táguló gumilepedőn korcsolyát, tehát abból egészen bonyolult mozgások lesznek. Tehát követnünk kell számítógéppel a fénynek a mozgását a táguló világegyetembe, és akkor abból ki lehet számítani, hogy mi történt. Mik a paraméterek? Nem tudom, hogy mennyi idővel ezelőtt robbant az a szupernova. De ha van egy konkrét tágulási modellem, hát innen kiválasztottam a paraméter tartománynak egy pontját, szerintem ennyi a Hubble állandó és ennyi a kozmológiai konstans, akkor ki tudom számítani, hogy milyen görbe szerint tágul az univerzum, azok a piros görbék, amiket itt az előbb lerajzoltam, és egy ilyen táguló világban tudom követni a fénynek az útját. És ki tudom számítani azt, hogy egy adott idővel ezelőtt robbant szupernovának a fénye az most mekkora látszólagos luminozitású lesz, és mekkora vörös eltolódás szenved. Tehát a bemenő paraméter az az idő lenne, amikor robban, de arról gőzöm sincs. Viszont két adatot tud produkálni az elmélet, a vörös eltolódást és a fényességet. Na most ezek azok, amiket én látok. Látok egy ilyen távoli szupernovát, meg felrajzolom a luminozitás, vörös eloszlás, körbére rajzolok egy pontot. Látok egy másik szupernovát, rajzolok egy újabbat. Ha szerencsém van, akkor sok különböző szupernovát kapok, akkor össze tudom kötni ezeket egy görbével. És akkor ebből már ki van küszöbölve az idő, amit nem tudtam, viszont meg lehet nézni, hogy ez a görbe megegyezik-e a tapasztalattal, megegyezik-e valamelyik elméletileg kiszámított modellnek a görbéjével. Tehát így módon kell ezeket az adatokat feldolgozni. Sok különböző modellre, tehát ennek a síknak minden pontjára hoztartozik egy modell, azokhoz mindegyikhez kiszámítom a szupernovák megfelelő görbéjét, az észlelt ráillesztem. Megint nem fog kiválasztani egy kis részt, hanem a paramétereket valahogy korlátozza. Tegyük rá ezt a következő görbét, megint kapunk egy ilyen típusú halmazt. Tehát valahol ezen belül kell lenniük a paramétereknek, mert a szupernovák erre korlátozzák. Ugye történetileg ez úgy volt, hogy egy francia kutatócsoport kezdett, hogy tizenvalahány évvel ezelőtt ezzel foglalkozni. Aki nem ismerős a nagyipari jellegű csillagászatban, annak azt is tudni kell hozzá, hogy a nagy távcsövekért sorban állás van. Tehát tudományos projekteket kell benyújtani és pályázni, és az emberek akkor kap, mint ami 3 órát 2,5 év múlva. Egy éjszaka, ha akkor éppen esik, akkor pech. Tehát, és akkor, tehát jó, nem feltétlenül ilyen a dolog, ugye a Bakos-Gazsi féle csoport az zseniálisan csinálja, mert épített magának távcsövet, és azt csak ők használják nyilván, és akkor csak annyit kellett csinálni, hogy bekérincsérték magukat, hogy különböző csillagvizsgálókba Amerikától Ausztráliáig, meg Namibiáig letehessék a távcső, az automatikusan, hogy érzékelő, hogy esik az eső, vagy nem esik, akkor kinyitja magát, hogyha nem esik, és fényképez, aztán becsukja, és elküldi interneten az eredményeket, szóval a helyieknek nincs vele gondja, és nem konkurense az ottani távcsőzőknek. Na, a legtöbb távcső az nem így működik, hanem sorba kell érte állni. Ezért mit csinál egy csillagász, aki természetesen meg akar érni a tudományából, és ezért ehhez publikálni kell. Kinéz valami olyan objektumot, vagy az égnek egy olyan részét, akkor garantáltan van valami, és akkor azt fényképezi néhány órán keresztül, aztán feldolgozza. Ezek a franciák azt akarták, hogy nézzük csak úgy az eget, hát ha éppen robban arra egy szupernova. Először mindenki hülyének nézte őket, és nem akartak adni rá távcsőidőt, aztán nagy nehezen összekérincsétek annyit, hogy méricskélhettek, és mondták, hogy hát ugyan már. Elkezdtek azért néhol pukkogni ezek a SN1 egyár szupernovák, gyűjtötték az adatokat. És akkor már 42 összejött, akkor azt mondták, hogy mint tudjuk, a 42 az az élet, világéletem, és minden kérdése pontosan válaszhat, akkor bizonyára elég lesz egy publikációhoz. És akkor 42 adatra már tudtak illeszteni egy görbét, és az jött ki, hogy ott vagyunk valahol. Mindjárt megmutatom, hogy hogy kell interpretálni ezt. Mindesetre ez egy részhalmaz az ábrának. Na most ezeket az ábrákat még egy technikai dolog. Ezt sokféleképpen lehet paraméterezni. Ahogy a szaklapokban megszoktak jelenni, ott nem így helyezkedik el ez a két görbe, ezeket én számoltam át. Ott valahogy, nem tudom, hogy szándékosan vagy véletlenül, ott úgy szokták lerajzolni, hogy a két görbe merőlegesen metszi egymást. Tehát a zöld meg a kék folt, hát ez mondjam, táblázatkezelési vagy grafikonkezelési technika. Ha merőlegesen metszik egymást, akkor hol lehet mondani, hogy az egyik adat eldöntött ezt, másik adat eldöntött ezt, a kettő az már milyen jól metszette egymást, ott kaptunk egy pontot. Hát így kevésbé elegáns így a metszés, de így jobban lehet látni az összehasonlítást azokkal a paraméterekkel, amiket. Na van egy harmadik mérés is. Az pedig az a sokat emlegetett Sloan Digital Sky Survey, tehát a galaxis statisztikai mérés, amit 6 éven át végeztek egy szintén speciálisan erre épült távcsővel, ahol több százmillió galaxisnak vették fel az adatait, és azok közül kb. Milliónak a térbeli adatait is vöröseltolódással, tehát valódi térbeli térképet kaptak. Ez az adathalmaz, ez publikálva van, mellékesen közben felfedeztek egy csomó kisbolygót, újfajta csillagtípusokat, meg mindent, ami még belefér, legtávolabbi kvazárt, az ami van az égen, az mind belekerült a látómezőbe. Az egész ott fönn van, most már elérhető internetes kutatással is. És amiért ők végül is csinálták, az a galaxisok eloszlásának a vizsgálata volt. Galaxisok eloszlását megint valami olyan módon szokás vizsgálni, mint ahogy ott a háttérsugárzással kapcsolatban mutogattam. Korrelációkat vizsgálnak. Mit is jelent? Ha itt van egy galaxis, mi a valószínűsége annak, hogy tőle bizonyos távolságban van egy másik? Ha itt van egy és tőle bizonyos távolságban egy másik, akkor mi a valószínűsége annak, hogy egyiktől ilyen másiktól olyan távolságra van egy harmadik? Így módon lehet vizsgálgatni azt, hogy milyen az eloszlás. Már amikor az első ilyen számítógépes nyomatok készültek a galaxisok eloszlásáról a 70-es években, az is már lenyűgöző volt, most meg hát mindenféle térbeli ábrákat lehet megcsodálni. Az ember azt látja, hogy ez olyan, 1 millió galaxis volt egy ilyen kinyomtatott ábrán, olyan, mint egy csipkefüggöny. Nem úgy néz ki, mint amit az ember elvárna, ilyen kis gombócok, összesűrűsödött az anyag, azon belül még kisebb sűrűsödések, meg még kisebbek. Nem ilyen hálószerű struktúrát lehet látni. De ez természetesen nem az igazi térbeli galaxis eloszlás, hanem annak az éggömbre vett vetülete. Ahhoz, hogy az igazi térbeli eloszlásról tudjunk valamit, az meg kell mérni egy csomónak a vörös eltolódását. El lehet képzelni azt, hogy a térbeli eloszlás az egészen más, és annak a vetülete lesz ilyen furcsa. Tessék például elképzelni ilyen tekerődő ostort, vagy valami ilyesmit, és annak a vetülete például metzi önmagát, vagy ilyen éles csúcsa van, tehát az árnyéka. És ezek vetítési effektusok. A valóságban nincs semmi csúcsa, de mégis úgy néz ki, mintha ilyen lenne a vetület. El lehetett volna képzelni azt, hogy amit az éggömbben látunk, az egy ilyen mesterségesen létrejött vetítési effektus, és nem ilyen az eloszlás. Ahhoz kellett ez a térbeli dolog. És persze aztán utána, miután megszerezték ezeket az adatokat, elkezdték feldolgozni ezeket a galaxis eloszlás függvényeket kiszámítani. Na, az így kapott kísérletadók megint csak kirajzolnak egy halmazt ezen az ábrán. Az ember azt várná, hogy valami ilyesmit fogunk kapni. Hol van ez? Ugye? És akkor ennek a kettőnek ez a metszete, annak a kettőnek az a, annak a kettőnek az a metszete. És akkor fújhatjuk, akkor döntsük el, hogy melyik kettő a jó. Mi következnek? Akkor tegyük fel, hogy ez lett volna a mérés eredmény, akkor mit kéne csinálni? Azt mondani, hogy a modellünk, az a két paraméteres modellcsalád nem elég. A két paraméteres síknak nincsen olyan pontja, amely mindegyik kísérleti eredményhez igazodik. Hát nézzünk bonyolultabb modelleket. Engedjünk meg még valamit az univerzumnak, hogy hadd legyen nagyobb változtatási lehetőség, vagy valami egészen másfajta, a steady state modellt, vagy a csoda tudja micsodát. Nézzünk körül. Ehelyett nem ez történt, hanem a valódi görbe az itt van. Tökéletesen metszik egymást, hogyha pontosabban rakom egymásra, akkor még tökéletesebben metszik egymást, de azért vannak ott a koordinátatengelyek, hogy tényleg elhiggyék. Ezek így összejönnek. A három egymástól teljesen független mérési eredmény az ugye külön-külön egyik sem mondja meg egyik paraméternek az értékét se, de a háromnak a metszése elég pontosan meghatározza azt, hogy mennyi ez a kis h és mennyi az a lambda érték. Na, ezek után már csak azt kell csinálni, hogy erre az ábrára rátesszük azt a korábban már szereplő görbét, ahol a piros, meg a zöld, meg a kék görbék szétbontották a tartományt a különböző lehetséges világegyetemeknek megfelelő tartományokra, és akkor el tudjuk dönteni, hogy milyen a világ. És egy érdekes meglepetés ér bennünket. Mind a három mérés, ugye együttesen határozták meg azt a pontot, a jó rajzolom, oda középre kerül a pont, de mind a három mérésnek önmagában is van egy jól hangsúlyozható eredménye. Tessék ránézni, hogy mit jelöl a szupernovás mérés. Az durván azt mondja, hogy rajta vagyunk a piros vonalon. Mi volt a piros vonal? A zárt világ és a nyílt világ közti határ az, ahol éppen síkat érnek a geometriája. Tehát, hogyha csak azt a mérést végezték volna el, akkor azt mondanánk, hogy a tér sík. Nem tudjuk, hogy a világegyetem gyorsul vagy lassul a tágulásban, de a térbeni metszete is sík. Ha csak a szupernovás mérést végeztük volna el, annak mi az információja, hogy fölötte vagyunk a kék vonalnak. Okay? Azaz, a világegyetem gyorsul. Ami itt alatta van, az a lassuló, ami fölötte van, az a gyorsuló. Tehát önmagában annak is van információja, és ez tényleg így is jelent meg, hogy a szupernovák segítségével kimérték 97 környékén, hogy a világegyetem gyorsulva tágul. A harmadik adat pedig lényegében meghatározta ezt a H-t, tehát ami a vízszintesen van fölé, durván a Hubble állandót meghatározta ez a harmadik mérés önmagában. A grafikonról le lehet olvasni az egyéb, a másik koordinátát is, és utána ezeket fel lehet dolgozni, de meg lehet nézni, hogy akkor ez az előbb berajzolt görbék közül melyiknek felel meg, és hát ennek felel meg, amit az előbb már egyszer mutattam, hogy ilyen lesz a világ, tehát a világegyetem tágulása az ennek megfelelően történik. És most ott vagyunk a görbének azon a szakaszán, ami már a fordulóponton túl van, azon az inflexiós ponton túl, most már a gyorsuló szakaszon vagyunk. És akkor le tudjuk olvasni az univerzumnak az ismert, vagy ebből ismerhető tulajdonságait, hogy nyílt, tehát végtelen, sík a geometriája, időben végtelen lesz, és pillanatnyilag gyorsul. Ez eddig kérdés volt, mert egyszerűen a modell megengedett rengeteg különböző, ez most elég szétcsúszott, bocsánat, megengedett sok különböző lehetőséget, de a mérési eredmények egyértelműen kijelölték, hogy melyik tartományban, hogy persze még lehet finomítani, módosítani, beérdeni, de ahhoz képest, hogy eddig teljesen laza volt a dolog, akárhol lehetünk a síkon, most ott vagyunk, 1% pontossággal meg tudjuk mondani az adatokat. Erre mondják azt, hogy megszületett a precíziós kozmológia. Mellékesen kiderült, hogy Einstein nem tévedett, vagy tévedett, amikor azt mondta, hogy tévedett, mert van kozmológiának, de határozottan nem nulla. Nem ezen a ponton vagyunk, kicsit összerakom, hogy jobban látszom, tehát nem ezen a görbén vagyunk, hanem határozottan fölötte, kozmológiai állandónak az értéke nem nulla. És ugye, amiről az előbb beszéltem, hogy a kozmológiai állandó nélküli modellből nem jött ki a statikus világ, de kijött a táguló, kozmológiai állandósból kijött a statikus, de nem csak az jött ki, hanem ez a sokféle modell, amit berajzoltam, egyebek között az is, ami jól illeszkedik a valósághoz. Tehát most már Einstein megdicsőülhet, hogy mégiscsak van kozmológiai állandó, jól tette, hogy bevezette az egyenletbe. Persze most akkor megkérdezhetjük, hogy mi a csoda az a kozmológiai állandó. Mielőtt odébb mennénk, szeretném még megmutatni, hogy mit kell ezen érteni. Hát ezeket az adatokat fel lehet dolgozni, és át lehet fogalmazni úgy, hogy mi az univerzum anyagi összetétele. Tehát ebből a két adatból, amit itt leolvasunk a koordinátatengelyeken, abból ki lehet okoskodni, ezt inkább nem mutatom, ki lehet okoskodni, hogy miféle paraméterei vannak a világnak. Egyebek között kijön mellékesen az, hogy mennyi az univerzum életkora, az is ebből jött ki. Addig azt mondták, hogy 10-20 milliárd év között valahol, vagy mondjuk kb. 15, most már tudjuk pontosabban, hogy 13,7, ezekből a paraméterekből számolható ki. Másrészt kijött az univerzumnak számos másképp megfogalmazható tulajdonsága. Tudományos tanulság az, hogy elegendőek ez a két paraméteres modellcsalád, elegendő az összes eddigi kísérleti adatnak az értelmezéséhez. Tehát ez a háromféle mérés, amiről beszéltem, meg plusz az, amit korábban mondtam, hogy a háttérsugárzás fluktuációi nem csak egy pontot jelentenek, hanem konkrét görbét is tudtak adni, és ahhoz is hozzá tudtuk illeszteni a mérés eredményeket. Azt jelenti, hogy nem kell még ezoterikusabb és bolondabb elméletek között keresgélni. Másrészt azt is mondhatjuk, hogy a Friedman modellek nem elegendőek. A valódi mérési pont az nem illeszkedik a három Friedman modellhez. Amikor megkérdezzük, hogy azok közül, a görbék közül, amik a könyvekben szerepelnek, melyik valósul meg, egyik sem. Hát akkor hogy? Nem ezek a lehetőségek? Nem. Ha beveszünk a kozmológiai állandót, akkor végtelenszer több lehetőség van. Viszont a mérések azok közül már kiválasztották azt, hogy melyik az, ami megvalósul. Jó, ugye Okkan Baratfájára hivatkozhatunk megint, ami azt mondja, hogy minél kevesebb alapfeltevést kell feltenni, és ha azzal meg tudjuk magyarázni a tényeket, nem kell mindenhez külön magyarázgatás. Hát ez a két paraméteres modellcsalád, ez egy nagyon kis gazdaságos, tudományos elmélet, abból le lehet vezetni az észlelt világunknak a tulajdonságait. Meddig kell ezt, hogy kell mondani, a tudomány csúcsának tekinteni, mindig mondhatjuk, hogy a tudomány jelenlegi állásai szerint így van. Amíg magában a modellben nem találunk esetleg ellentmondást, ez nem valószínű, de előfordulhat. Másrészt olyan újabb tények nem merülnek föl, amik további magyarázatot igényelnek, és ebből nem vezethetők le. Ez természetesen mindig így történik, hogy újabb finom adatok már nem hozhatók ki a régi modellből, azt akkor tovább kell fejleszteni. Eldobni nem fogják teljesen. Nem fog azt kiderülni holnap után, hogy mégiscsak éppen nagy recs irányába menő vonalon vagyunk. Hát ezt egyszer mindenkorra megmérték. Viszont ezekből össze lehet rakni az univerzumnak a személyi igazolványát, elnézést, angolul van, ez is megértség. Tehát a neve a mi világegyetemünk, kora 13,7 millió, az ugye angolul az a milliárdnak a jel, tehát 13,7 milliárd év, nyílt topológiája, tehát térben végtelen, geometriája sík, a térbeli geometriája jelenleg gyorsulva tágul, a várható élettartama végtelen, tehát nem fog visszaroppanni önmagába, és mellékesen kijött az anyagi összetétele is. Hogyha visszahelyettesítgetjük az egyenleteiben a részleteket, most nem akarom részletelni, ebből jött ki az, amiről már korábban is szó volt, hogy az a közönséges anyag, ami a barionos, tehát abból barionokból összeállt atomokból áll, amiből mi is vagyunk, meg a csillagok, meg minden, amit néhány évtizeddel ezelőtt egyáltalán anyagnak tekintettünk, az összesen 4% a teljes univerzumnak. A sötét anyag, amiről korábban szó volt, az a sötét anyag, hát azon lehet vitatkozni, hogy micsoda, de az, ami a galaxisokban hiányzott, vagy a galaxis halmazokban hiányzott, az kb. 24% az összanyagnak. És a 72% az meg a sötét energia, de ez együttesen pont 100%, és az a 100% minek a 100%-a? Annak a 100%-a, ami ahhoz kell, hogy pont sík legyen a geometria. Ha ennél egy kicsit több anyag lenne, akkor begörbülne, ha kevesebb lenne, akkor kihomorodna, és pont sík. Tehát annak pont a 100%-a megvan, ilyen anyageloszlásban. Persze lehet kérdezni, mi is az a közönséges anyag? Hát az, ami atomok, plazma, gáz, meg bolygók, meg csillagok, meg ilyesmi. Mi lehet a sötét anyag, erről a múltkor beszéltünk, lehet valami por, vagy nem világító gáz, de az csak kisebb mértékben, barna törpék, kihűlt csillagok, fekete lyukak, gravitációs hullámok, legnagyobb valószínűséggel még ismeretlen elemi részecskék. Egyrészt benne vannak a neutrinok is, de nagy valószínűséggel másfajta elemi részecskék. És mi az a sötét energia? Hát az, ami még sötétebb. Olyan értelemben sötét, hogy még kevesebbet tudunk róla. De majd mindjárt kidomáljuk. Hallottam egy ilyen levezetést, hogy E egyenlő MC négyzet, anyag egyenlő M-szer C négyzet, megszorozzuk sötéttel, akkor sötét energia egyenlő sötét anyagszor C négyzet. Ezt azért ne tessék túl komolyan venni. Tehát ez nem egy... A sötét anyagnak meg a sötét energiának nincs köze egymáshoz, és az M az ugye nem a matter, tehát az anyagot jelenti, hanem a mass-t. Na minden esetre a sötét energia... Az egyrészt maga a kozmológiai konstans. Hogyha a konstans, akkor hülyeség energiának nevezni. miért nevezhetjük mégis energiának? Az az Einstein egyenlet, aminek a megoldásait felrajzolgattam, az durván azt mondja ki, hogy a különböző anyagfajtáknak a hatása, hogy görbíti a téridőt. Anyagfajtákat be kell írni az egyenlet jobb oldalra. Kicsit olyan, mint amikor az ember az elektrodinamikában felírja a Maxwell egyenleteket, és akkor ott két típusú egyenlet van. Az egyik megmondja, hogy adott elektromágneses hullámok hogy gyorsítják a részecskéket. Külső elektromos mágneses térben hogy mozog egy töltött részecske. Másik az, hogy egy adott módon mozgó részecske hogy kelt maga körül elektromágneses hullámokat. Na, ehhez hasonló felépítés az általános eredetvitás elmélet is, és ott is olyan egyenletek is vannak, hogy beírjuk az egyenlet egyik oldalára az mindenféle anyagot. Hogy az minden anyagot be kell írni, nem csak a töltöttet, mert minden gravitáció hatása mindennek van. És a másik oldalon meg kijön az, hogy akkor hogy hullámzik a téridő, hogy görbül. Ilyen anyagfajták vannak. Most amikor Einstein beírta azt a kozmológiai állandót, azt az egyenletnek a geometriai oldalára írta be, a görbüléshez, de hát azt ugye mindenki megtanult, hogy az egyenlet egyik oldalára át lehet vinni a dolgokat az egyenlet másik oldalára, és akkor másképp interpretáljuk ugyanazt. Ami ott, mint egy geometriai, ilyen taszító erő, ilyen szétfeszítő hatás volt beírva, azt hozzáadhatjuk az anyagnak a tulajdonságaihoz. Múltkor beszéltem arról, hogy mi az anyagnak milyen tulajdonságai adják a gravitációt, nem tisztán a tömege, energiasűrűsége, energiaáramsűrűsége, feszültség, nyomás, meg ilyen típusú tulajdonságok járulnak hozzá. Hát akkor ehhez a részéhez, az egyenlethez átrakjuk azt a lambdát. Az azt jelenti, hogy van egy speciális fajta anyag, aminek ilyen járulékai vannak az összgravitációs hatáshoz. Mert tehát ez más ideológiája ugyanannak a dolognak. Viszont, ha már idáig eljutottunk, akkor az ember már azt is mondhatja, na jó, ez egy anyagfajta, hát akkor miért lenne annak állandó a járuléka? Hát lehet, hogy egyszer ilyen sűrű, másszor olyan sűrű, esetleg idővel elfogy, mert hirtelen egy új dinamikai szabadsági fok jelenik meg az egyenletben. És ebben az esetben akkor az már nem egy konstans, nem egy az egyenletbe beleírt állandó, mint a gravitációs állandó vagy a fénysebesség, hanem egy új anyagfajta, aminek saját története van, dinamikája van, és lenyomozható. És megkérdezhetjük, hogy mi a fene az. És akkor elsősorban adjunk neki nevet. Tehát akkor már nem kozmológiai állandónak kell nevezni, hanem valami anyagnak, és akkor ilyen furcsa neveket kapott, hogy inflaton, meg quintessencia, meg fantomanyag, meg egyebek, különböző szerzők különböző hülye neveket adtak neki. Na hát én a quintessenciát írtam be, ugye ez az ötödik elem a speciális típusú anyag. Természetesen azt jelenti, hogy nem tudunk róla semmit, azért adunk neki lírai neveket. De ez nem igaz, hogy nem tudunk róla semmit. Mindjárt megmutatom, hogy mit tudunk róla. Az ember felrajzolhatja az univerzum történetét. Ezek a görbék, amiket itt most rajzolgattam, most már nem tudom visszatenni azt az egész, az a sokféle görbe, ez az univerzum anyagára vonatkozó bizonyos feltevés mellett rajzolható meg. Tehát az Einstein-féle gravitációs egyenletekbe be kell tenni az anyagot, ami görbíti a téridőt. Milyen anyagot tettünk bele? Galaxis port. Az anyag jelenleg általunk ismert anyagnak a nagy része olyan formában van, hogy jó messzi van egymástól, sok pici kis részecske, és nem szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, hanem le se fütyüli egymást, nincs nyomása. Ez olyan, mint a sivatagi porfelhő. A sivatagi porfelhő is áramlik, érvényesek rá a hidrodinamikai egyenletei, de nincs nyomása, nem ütköznek benne a részecskék. Ezt teszem be a egyenleteimbe, akkor jönnek ki azok a görbék. Ez jó közelítés érvényes jelenleg. De az univerzum kezdeti korszakaiba biztos nem lehet beleírni azt, hogy az anyag nyomása nulla. Hát akkor nagyon sűrű volt és forró. Ott egy kicsit másképp kell. Tehát azok a görbék, amiket rajzoltam, azok olyanok, hogy az eleje az biztos más, mert akkor más volt az anyag, más állapotú volt. Tehát ott akkor ki kell cserélni az egyenletekben az anyagnak az állapot egyenletet, például a forró kvark anyagra, vagy valami másra, és ott megnézni a görbe elejét. Valószínűleg nem igaz a végén, amikor már el fog bomlani. Emlékeznek arról, hogy beszéltünk arról, hogy a proton majd elbomlik 10-30 valahányadik év után, ahogy a Kovács effektus mondja. Tehát majd valamikor elbomlik, akkor már nem kell beletenni az anyagba a gravitációs forrásként például a protonokat. Akkor majd megint más jellegűek lesznek az egyenletek. Mindenesetre a számítások azt mutatják, hogy 10-20 másodperctől 10-20 másodpercig az jó nagy tartomány, 40 nagyságrend, azon belül ezek a görbék érvényesek. A görbe eleje meg a vége az esetleg lehet más. Szóval ez mindesetre egy ilyen típusú korlátozás a modelljeinknek. Na és akkor ebből összerakhatjuk az univerzumnak az eddigi történetét. És akkor felismerhetünk benne valami érdekességet, csak keresem meg azt a görbét. Ez itt az univerzum történetére jellemző görbe. És ehhez tartozik egy időtábla is, ami elmagyarázza, hogy mi micsoda. Elfér együtt? Ajaj. Ugye kezdetben volt a Big Bang. Fölfele a univerzum méretét rajzoljuk, erre meg múlik az idő. Kezdetben volt a Big Bang, és akkor egy lassuló tágulással ment a világ. Körülbelül 10 a mínusz 45-en másodpercig semmit nem tudunk, mert az volt a kvantumgravitációs korszak. 10 a mínusz 34-en másodperc környékén kezdődött az infláció, és ez alatt exponenciálisan gyorsulva tágult a világ. Hogyha itt éppen A volt a méret, akkor 16-on szorosára, ezt nem tudtam pontosan lerajzolni, tehát 16-on szorosára kitágult. Óriási méretekben kitágult. Ez az a pillanat, a 10-32-en másodpercben, ahol véget ért az infláció, és megtorpant ez a gyorsuló tágulás, a hirtelen fékezésnek az energiája hővé alakult, és akkor jött létre az a forró tűzgömb, amiben a részecske, antirészecske párok nyüzsögtek, és itt a termikus egyensúly uralkodott. Ez az a termikus egyensúlyi korszak, ami alatt az univerzum már lassulva tágult, és közben szépen sorba estek ki a termikus egyensúlyból a különböző típusú részecskék. Aztán egyszer csak elérkeztünk kb. Fél millió évvel a nagy bum után, hogy levált az atomokról a sugárzás, és itt ez a CMBR, ez a kozmikus háttérsugárzásnak az angol rövidítése, tehát külön vált a kozmikus háttérsugárzás. Innentől kezdve beszélhetünk az univerzumban egyedi objektumokról, eddig csak a forró plazma volt jelen, itt jöttek létre külön az egyik galaxis, meg az egyik csillag és a másik, tehát itt kezdődik a galaxisos csillagászati kor, valahol itt jött létre a Föld, tehát naprendszer és a Föld, és eközben az egész univerzum tágulása érkezett ez a nevezetes ponthoz, ahol a háttérben mindig meglevő sötét energiának a taszító hatása uralkodóvá vált. Már ugye a lassuló tágulás is tágulás annyira felritkította az anyagot, hogy már az anyagnak a sűrűsége által kifejtett gravitációs hatás az már nem elég, és a háttérben meglevő taszító hatás itt átváltott egy gyorsulásba. Lehet töprengeni, hogy mi lesz később. Tehát most valahol itt vagyunk, 10-18 másodperc tel a nagy bum után. Ha a kozmológiai konstans tényleg konstans, akkor ugye az lesz, amit az előbb mondtam, hogy az anyag egyre ritkul, a kozmológia állandó meg állandó, tehát ő tovább viszi a tágulást, akkor egy szép exponenciális görbe fog kialakulni, ahogy a De Sitter 1918-ban kiszámolta. Lehetséges, hogy, na most én ezt, hogy nem tudjuk, mi az a sötét energia, de hát ez a része a görbének nagyon hasonlít erre a részére. Itt is exponenciálisan növekvő dolog van. Ezt a múltkor kidomáltuk. Mi csinálja a Higgs mező? A Higgs mező egy speciális anyagfajta. Úgy kell mondani, hogy relativisztikus skalár mező, de most ez nem kell a technikai zsargon. Tehát az egy valamilyen típusú anyag, aminek olyan speciálisak az állapot egyenletei, meg a rá vonatkozó fizikai törvények, hogy bizonyos körülmények között gravitációsan, antigravitációs hatást fejt ki, és ezért gyorsuló tágulást okoz. Hát az egyik legtermészetesebb magyarázat azt mondja, hogy ilyen már volt, hát akkor most is biztos ez van. Csak hál' Istennek még nem ekkora volt a svunk, hogy 10-60-on szorosára felszórja a világegyetemet, mert a csillagászok elmehetnek nyugdíjba, mert egy szálgalaxis se fognak látni az égen, hogyha hirtelen szétszóródik minden 10-60-on szoros távolságra, hát akkor csak a nagy sötét lesz. És akkor akár fényszennyezés is lehet, mert úgy látunk semmit. Jó, tehát ez nem, egyelőre még csak éppen csak kezdődik az a bizonyos gyorsulási szakasz, és még nem tudjuk, hogy meddig fog tartani. De hát biztos ugyanaz okozta. Az előbb azt mondtam, hogy ott a visszamelegítési pontnál ott elfogyott a Higgs mező, lebomlott, és átadta az energiáját a forró anyagnak. Az egyik lehetőség az, hogy nem fogyott el egészen. Még maradt belőle, ő az a bizonyos kozmikus, vagy kozmológiai állandó, az maga a Higgs mező. Tehát az az anyagfajta, amit át kell vinni az egyenlet másik oldalára, nem mint egy beírt állandót, hanem mint egy bizonyos anyagfajta. Tehát az, ami egyszer már ott szerepelt, nagyon jól működött az elején. Múltkor elmeséltem, miféle kozmológiai problémákat oldottak meg az infláció feltételezésével. Tehát ugye tetszik emlékezni, a Higgs mezőt azt a részecske fizikából importálták, nem azért találták ki, hogy megoldják a kozmológiai problémákat, de ha már importálták és megnézték, hogy mi a hatása, inflációt csinál, és az meg megoldotta a kozmológiai problémákat, nagyon jó. Hát ha még maradt egy kicsi a Higgs mezőből, és akkor most ismételten nekilát és csinálja a dolgát. Hát ez vagy nem akar összeilleni azzal a modellel, amit ott konkrétan használtak az inflációnál, ott az van, hogy elfogyott. És akkor megint jön az a ötlet, ötvös bohóztól, nem baj, van másik. Ugye tessék emlékezni, a neutrinokkal nem lehetett pontosan kimagyarázni a Wimpeck-Pók hálóját. Olyan volt, de nem pont olyan. Na jó, hát akkor egy másik, ami olyan, mint a neutrino, csak nem pont olyan, és akkor az alapvető tulajdonságában megegyezik, de a konkrét numerikus értékek mások, és akkor lehet illeszteni, hogy jól megmagyaráz az univerzum. Hát akkor ez nem a Higgs mező, hanem a Higgs vesző mező, ez a másik Higgs mező. Matematikailag ugyanolyan jellegű tulajdonságai vannak, csak a paraméterei egy kicsit mások. Ki mondta, hogy egy Higgs mező van. Egyik már elfogyott, leszerepelt, most jön a másik. Hát ha még van 20. Na most, amelyik, hogyha ez létezik, és tényleg ugyanolyan jellegű mechanizmus van, mint annak idején a 10-30 a másodperc környéken, hát akkor most ez megint az történik, hogy egy ideig, csak persze most lassúbb a skála, tovább tart, néhány száz milliárd évig tart egy ilyen gyorsuló tágulás, aztán megint elfogy ez az anyag, mint ott elfogyott, és akkor megint a gyorsuló tágulás átvált egy lassulóba. Tessék elképzelni, ezt sokszor lehet ismételni esetleg. Jár a Vidámparkba, és látta a lögd meg a kecskét, ott lát ilyen görbét. Meg kell jökni a nagy vaskecskét, és akkor megy, fölmegy, akkor kicsit így gyorsul, és stb. A tetején ott ül egy ember, akinek, ha jól meglöktük, akkor fenéken fogja bökni a kecske a szarvával. Tetszőlegesen sok ilyen huplit bele lehet tenni. Sőt, még azon is lehet töprengelni, hogyha sok ilyen hupli van, akkor az arra rárajzolható átlag görbe az vajon lefele fog így kunkolodni, vagy fölfele fog kunkolodni. Tehát mint a síjelő, sok hupli, de az egész az egyre meredekebb lesz, vagy egyre laposabb. Ilyesmit is el lehet képzelni. Tehát amennyiben ez egy anyagfajta, ami változik, fogy, átalakul másokká, akkor egy-egy ilyen gyorsulási szakasznak vége lesz, és az követi megint egy további tágulás, de nem gyorsuló ütembe tágulás. Ez van ott kék görbével berajzolva, vagy akkor ismét lesz egy olyan inflexiós pont, ahol a görbület irányt vált, most a exponenciális gyorsulásban, megint lassulásba fog váltani, és ez még esetleg ismétlődhet. Ez azon múlik, hogy konkrétan milyen ez az anyag. Hát ezt jó lenne kimérni. A Higgs mezőt sem ért még senki. Ugye múltkor beszéltem arról, hogy a Higgs részecskét azt most keresik. Közvetett hatásait, hogy a különböző részecskéknek tömeget adott, azt a elmélet jól leírta, és azt már egyéb következményeit ennek az elméletnek kimérték. Most keresik magának a Higgs mezőnek a kvantumát. Ez a hipotétikus mező, ez a quintessencia, vagy sötét energia, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, ami matematikailag ugyanúgy írható, mint a Higgs mező, sokkal kevésbé kézzelfogható, kevésbé ismerjük, hiszen más hatásait azt nem tapasztaltuk. A Higgs mezőnek tudjuk azt a hatását, hogy nem megadott a részecskéknek. Ez meg nem. Ez sokkal gyengébb, hát nem is csinál olyan gyors és olyan hirtelen rendülést. Hát valamit azért működik, az egész univerzumot most éppen gyorsuló tágulásba hozta, de sokkal kevésbé megfogható. Éppen ezért, amikor modellt csinálunk rajta, róla, akkor rötyöket a ceruzánk, sokfélét lehet irkálni. És ez kísérleti kimutatástól rettentően távol van. Múltkor meséltem egyszer arról, hogy a sötét energia, a sötét anyagot azt lefényképezték. Tehát a galaxisok köré csoportosuló sötét anyagnak a gravitációs lencse hatását azt már ki tudták mérni, és tudtam mutatni olyan ábrákat, ami lényegében annak a fényképe volt. A sötét energia fényképét még nagyon sokáig nem fogjuk megkapni. Azt se tudjuk például, hogyha ez tényleg nem egy konstans, egy univerzális konstans, ami nyilván mindenhol ugyanaz, hanem egy anyagfajta, akkor ez például egyenletes elosztásban van-e az univerzumban, vagy ez is csomósodik, mint a sötét anyag. Sötét anyagról se tudták sokáig, hogy milyen, most már tudjuk, hogy csomósodik. A sötét energiáról gőzünk sincs.
amennyiben csomósodik, akkor például lehet, hogy az univerzum egyes részei jobban tágulnak, gyorsabban tágulnak, mint a másik. Akkor egy olyan rész, ami kisebb volt, az gyorsabban felfúvódik a másik rovására, ami lassabban tágul, és akkor a nagyságrendileg sokkal kisebb marad mögötte. Verseny, fúvódó, különböző fúvódó balonok. Ilyen is elképzelhető. Sok minden elképzelhető. Na és a még izgalmasabb dolgok, vagy még szörnyűbb dolgok, hogyha ez egy ilyen speciális anyag, ez a bizonyos X-mező, ami az inflációt leírja. Miért speciális? Mert a nyomás a negatív, az állapot egyenlete, ami az energiája, energiasűrűség és a nyomása közötti összefüggés, az úgy szól, hogy a nyomás az mínusz egyszer annyi, mint az energiasűrűség. Közönséges anyagnál ez egészen másképp néz ki, de például a sugárzásra úgy néz ki, hogy a nyomás az energiasűrűség egyharmada. Pozitív mind a kettő, itt meg ilyen furcsa mínusz egy van. Hát akkor a fizikusok megeresztették a fantáziókat, hát ha még bonyolultabb, még furcsább állapota egyenletű anyagokat ki lehet találni. Azért ne tessék elfelejteni, a Higgs mezőnek van egy nagyon részletes matematikai elmélete, ami az ő dinamikájával foglalkozik, hogyha változik, akkor mit csinál? És ebből jött ki határesetként az, hogy amikor éppen nem változik, hanem nyugalomban van, akkor olyan, mint egy gáz, aminek ennyi az állapot egyenlete, mint ahogy az ember tanulta a P-szer V-egyenlő konstanszor T állapot egyenlete, tehát ennek is van állapot egyenlete, csak más. De ennek csak akkor van értelme, hogyha már egyensúlyba jutott. Amíg nem volt egyensúly, akkor a részletes dinamikáját kell vizsgálni. Ha van ez a másik fajta anyag, akkor arra feltételezhetünk mindenféle teljesen vad állapot egyenleteket, és amögé pedig még vadabb térelméletet, ami annak a furcsa mezőnek a dinamikáját írja le. Ilyenekkel mostanában tele van a padlás, mindenki fölírja a lehető legrondább egyenletet, amit kibír találni, és megnéz, hogyha az érvényes erre a fantomanyagra, akkor abból vajon milyen termodinamika következik. Minden esetre lehet olyan állapot egyenletet felírni, hogy még annál is gyorsabb lesz a tágulás. Tessék megnézni, mi lenne? Ha elfogy az anyag, akkor visszatérünk egy ilyen lassú táguláshoz. Ha konstans, ami annak felelne meg, mint hogyha ő egy természeti állandó lenne, akkor egy exponenciális görbé vagyunk. És ha úgynevezett fantomanyag, akkor az exponenciálisnál is gyorsabban fog tágulni. Mikor éri el az exponenciális görbe a végtelen? Hát ugye, mint tudjuk, Chuck Norris az már többször elszámolt végtelenig, de hát itt azért az exponenciális görbe az tényleg csak a végtelenben éri el a végtelent. De van olyan görbe, ami a végesben eléri a végtelent, ez pedig a hiperbola. Itt egy aszimptóta, és van olyan görbe, ami véges idő alatt elér odáig, és fölmegy a végtelenbe. És létezhet az egyenleteinknek olyan megoldás, hogy az univerzum ezt csinálja. És akkor most jönnek a különböző bigek, mint tudjuk, ez volt a Big Bang, tehát a nagy boom. Ha lett volna visszapottyanás, az lett volna a nagy recs, a Big Crunch. Azt, amikor a végtelenségig megy, az a Big Chill, tehát a nagy brrrnek kell emlékezni, egyre hidegebb és tágabb lesz az univerzum. Ez viszont, amikor véges idő alatt szétszakad, ez Big Ripnek mondják, ezt a ripet, az a szalagok szétszépésének a hangját kell utána, így. József Attila ezt is megírta. A törvény szövedéke mindig szétfoszlik valahol. Hát azt jelenti, hogy az összes anyag, a térnek minden pontja a végtelenbe fog tágulni, és hogy szétspriccel az űrbe. Most egy másképp is lehet mondani, úgy is lehet mondani, hogy megáll az idő. Tessék elképzelni, hogy megy az idő, és ezen nem megy túl. Az anyag megy, egyre tágabb lesz, de az idő az nem akar erre idáig elmenni, mert már ezelőtt meg fog állni. Néhány hete megjelent valahol az interneten egy ilyen, és a magyar hírportálok is felkapták, hogy az új elmélet szerint az idő meg fog állni, és a világet a saját unalmába fog megfulladni, meg egyebek. Hát ez a modell, csak másképp kell kiolvasni. Ez már elég régóta ismert, hogy véges idő alatt elérjük a végtelent, akkor azt lehet mondani, hogy a végtelenig csak véges idő telik el, ez ugye ugyanazt jelenti. És az azt jelenti, hogy megáll valahogy az idő, ez ugyanannak a dolognak a másik kiolvasása. Lehetséges, hogy ilyen vége lesz a világnak. Természetesen ez akkor mindig meg szokták kérdezni, és az azt jelenti, hogy az én atomjairól külön leszakadnak az elektronok, és elmennek a végtelenbe. Ezt nem tudjuk, mert az egész kozmológia, amiről végig beszélünk, az ilyen nagy átlagolt anyageloszlásokra vonatkozik. Úgy elkentük az anyagot az űrben, és úgy próbáltuk megoldani az egyenleteinket. Az, hogy ez atomi méretekben mit jelent, arról gőzünk sincs. Ahhoz megint csak a kvantumgravitáció elmélete kell, tehát hogy egy ilyen szétszakadó téridőben mit fognak csinálni a kis objektumok. Azt se tudjuk pontosan, hogy például a fekete lyukba zuhanó atomok mit csinálnak. Tudjuk, hogy egy hidrogénatom a fekete lyuk közelébe például, hogy átmérője 10-10 méter, de hossza 1 méter lesz. Úgy megnyúlik, spagettizálódik, de hogy utána mi történik, és hogy alkot-e molekulát ott a fekete lyukba, azt nem tudjuk. hát hogy mi történik az ilyen szétszakadó téridőben a benne levő objektumokkal, és hogy hogy kell mondani, ez túléli a szerelem a Big Rip-et, ezt még egyszerűen nyilván nem bírjuk kiszámítani. Na tehát, mi ebből a tanulság? Az, hogy a kozmológiai állandó az van, a mérési eredményeink azt mondják, hogy Einstein nem tévedett akkor, amikor bevezette a kozmológiai állandót. És ennek a bizonyítéka az, hogy jelenleg az univerzum gyorsulva tágul. Ne tessék elhinni, amikor mindig megjelennek az újságok, hogy egyesek bebizonyították, hogy mégsem tágul gyorsulva. Nyilván most már ezzel lehet népszerűnek lenni, hogyha a közvélekedésnek ellene mennek. A mérések azok mindig bizonytalanok, és akkor azt mondják, hogy biztos rossz volt ez a szupernova mérés, lehet valami effektus, valami leárnyékolta, nem ilyen, nem olyan, sokféle mindent lehet mondani. Ez pillanatnyilag eléggé általánosan elfogadott dolog, hogy ez a gyorsulás, ez valós jelenség, nyilván kiderül persze, hogy nem, de azt nem az indexből fogjuk megtudni. Na mindesetre ez a jelenlegi hivatalos álláspont, azok a további görbék, azok meg a csoda tudja, hát nem tudunk semmit erről a sötét energiáról. Tehát egyrészt van a kozmológia állandó, a jelenlegi tudományos divat az, hogy nem szeretjük a természeti állandókat. Én beszéltem sokat a standardmodellről. Standardmodellben is azon dolgoznak, hogy minél kevesebb input paraméter legyen. Minél kevesebb adatot kelljen betenni, és minél többet lehessen belőle kiszámolni. Jelenleg 18 darab önkényes állandót kell betennünk a hivatalos standardmodellbe, és abból aztán elvileg minden kiszámolható, hogyha van elég gépidőnk, meg elég energiánk és pénzünk, hogy kiszámoljuk, de ezek független adatok. Hát ezt a 18-at mindenki soknak érzi, és a majdani egyesített elméletekben nyilván kevesebb lesz, és egyesek arra hajtanak, hogy a majdani végső elméletben meg egy paraméter se lesz, és kijön, hogy az egyetlen lehetséges világ az, ami a Pangloss-féle egyenlet leír majd, és akkor az az egyetlen, és egyetlen módon lehetséges univerzum. Lehet, hogy ez jön ki, lehet, hogy nem, mindesek kevés paramétert írunk be. Ha most elkezdjük szaporítani az állandóknak a számát, akkor ellene dolgozunk ennek a tendenciának. Egy ideig az volt a tudományos tendencia, mindenki kitalált magának valami univerzális állandót, és mindenféleket megmértek. Aztán kiderült, hogy azok nem annyira állandók, hanem hogy meg lehet magyarázni, vagy is lehet vezetni másokra. Most inkább azt szeretjük mondani, hogy azok, amiket állandóknak tekintünk, azok valamiféle anyagfajtának a pillanatnyi állapotára jellemzőek. Tessék arra gondolni, amikor a múltkor a részecskék tömegéről volt szó. Részecskék tömege azért állandó, azért van nekik tömegük, mert kölcsönhatnak a X-mezőben, és azért állandó, mert a X-mezőm a pillanatnyilag nyugalomban van. Nem nagyon mozog az állandó érték körül. És ezért mondhatom azt, hogy a X-mező értéke konstans, és az szorzódik bele a részecskék tömegébe. Mert tehát egy olyan dolog, amit állandónak észleltünk és beírtunk a táblázatokba, az egy fajta anyagnak a pillanatnyi állapotának a következménye. Mert hogy a víz törésmutatója, az függ a víz sótartalmától, hőmérsékletétől, stb. Valami ilyen értelemben kell ezt is érteni. Tehát a jelenlegi tudományos tendenciában az illik bele, és ezt szeretjük, hogyha a kozmológia állandó az nem egy állandó, hanem egy speciális anyagfajtának a megnyilvánulása. Jelöltünk van bőven. Az egyik az egy kicsit unalmas modell, hogy ugyanaz a szereplő, aki egyszer már jól szerepel, tehát a múlt heti főszereplők a Higgs mező, aminek a részecskéjét keresik. Vagy ő, vagy az ikertestvére, vagy valami hasonló, csak más paraméterű mező lehet. És a vadabb dolog az, hogyha még ennél is ortopédebb és kevésbé ismert dolog, akkor viszont még furcsább kozmológiai következményei vannak, és persze még furcsább részecske fizikai következmény, csak azt még nem sikerült kimagyarázni. Hiszen, hogyha van egy újabb fajta létező, egy újabb fajta mező, akkor annak is van kvantuma, ahhoz is tartozik részecske, az is részt vesz a részecske fizika nagy cirkuszaiba, és akkor azt is be kell venni a standard modellen túlmutató későbbi modellekbe, és meg kell nézni, hogy annak a részecskének, vagy annak a részecske családnak miféle következményei vannak a részecske fizikában. Tehát, hogyha az ember azt a zöld görbét próbálja odarajzolni, akkor azzal a részecske gyorsítóknak is programot adunk, hogy hát ha valamiféle furcsa dolgokat látunk. Ugyanakkor a részecskéseknek megvan a maguk programja. Következő héten majd arról fogok beszélni, hogy mi minden fajta olyan részecskéről beszélnek a részecske fizikusok, amiket itt eddig a standard modell tárgyásán meg sem említettük. Nagyon sokféle feltételezett részecske van, vagy inkább nincs. Szóval majd meglátjuk, hogy vannak-e. És azokat megint be kell tenni a kozmológiai modellek. Vagy ha tényleg léteznek, akkor meg kell azokkal kapcsolatban is nézni, hogy vajon az univerzum történetek melyik korszakában játszottak szerepet, milyen szerepet gyorsítottak, lassítottak, mit csináltak, hogy barkácsolták a világot, és természetesen előfordulhat, hogy a későbbi történésekbe úgy szólnak bele, hogy egészen másképp fog folytatódni ez a görbe, mert olyan anyagok is szóhoz jutnak, amik eddig még nem szerepeltek. Na hát akkor a legközelebb ilyen típusú dolgokról lesz szó, és akkor az lesz ennek a sorozatnak az utolsó előadása. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm. Na jó.